Halleluja. Mennyi Atyám, hálát adok neked Jézus nevében a mai napon, és köszönöm, Uram, hogy a te kegyelmed, Uram, a mai napon is itt van. Köszönjük, Uram, ezeket a történeteket. Köszönöm, Uram, Jézus nevében, hogy működik a te igéd. Köszönjük, Uram, hogy elhívtál bennünket arra, hogy ne csak öncélú kereszténységben legyünk benne, hanem gondoljunk, Uram, azokra, akik körülöttünk vannak. Adja Isten, hogy ebben a gyülekezetben is Isten igéje szerint való növekedés legyen, és oda legyenek szánva a testvérek arra, hogy nem sokára az Úr visszajön, és rengeteg embert még be akar vinni rajtunk keresztül a mennyek országába. Amen. Egyszer, kb. 10-valány évvel ezelőtt volt egy amerikai szolgáló, egy gyülekezetbe jártam, és megkérdezte, hogy azok között, akik itt vannak, azok között, kik azok, tegyék fel a kezüket, akik evangelizáción keresztül tértek meg. És hát az én, mondjuk egy pár ezer fős volt a gyülekezet, föltették nagyon sokan a kezüket, és kik azok, akik a testvéren, vagy baráton, vagy rokonon keresztül tértek meg, és majdnem az egész gyülekezet föltette a kezét. És ez egy élő statisztika volt, hogy igazából a legtöbb ember a baráton, vagy a rokonon keresztül tér meg. Pedig ez a 90-es évek ébredésében volt benne. Az azt jelenti, hogy kimentünk az utcákra, hirdettük az evangéliumot, és biztos, hogy 50 ember megtért. De nem azért, mert olyan nagy dolgok történtek, mert Isten kegyelme megnyitotta a mennyet, és Isten úgy döntött, hogy most rengeteg ember meg fog térni. Én kim voltam, én is az utcákon, tehát én is hirdettem az evangéliumot, és nem azért, mert én nagy evangélista voltam, hanem egyszerűen Isten megnyitotta a mennyet. A mai napon a dicsőségről szeretnék nektek beszélni. És örülök, hogy a Géza elmondta azt, amit el akart mondani, mert én egy másik oldalról világítanám meg azt, amit a Géza mondott. És folytatnám igazából az üzenetét, jó? Nyissatok ki a Bibliát, kérlek mindenkit, ha van Bibliátok. Egyébként meddig szoktatok Isten tiszteletet tartani? Hatig? Ez egy végtelen történet. Fél hat. Ez a szituáció már néhány helyen átéltem. Jó. Na, gyertek velem akkor lapozzatok a Bibliában. Márk evangélium végére. Azt mondja az ige, a legvégén vagyunk. Az Úr azért, miután szólott nékik, felvitették a mennybe, ült az Istenek jobbjára. Azok pedig kimenvén prédikálának mindenütt az Úr együtt munkáván velük, és megerősítvén az igét jelek által, amelyek követik őket, vagy követik vala. Amen. Mondjuk együtt, amen. Ez a 19-es, 20-as verszak, ez egy nagyon tömény eszencia, egy sűrítménye annak, hogy mi történt a Krisztus föltámadása, és aztán újra megjelenése, és aztán pedig elragadtatása után a testvérek életében. Először is kezdjük ott, hogy a kereszténységben nagyon fontos azt látnotok, hogy van minimum két pillére annak, hogy te újjászülettél és föltámadtál. Az egyik pillér az, hogy Jézus Krisztus nem csak hogy fölment a keresztre, hanem azt is jelenti, hogy föl is támadt a halálból. Ugye a megaláztatása, azaz a Krisztus keresztre feszítésekor, hát 7 dolog minimum történt, és itt ki is vetítem nektek. Az egyik dolog, a legfontosabb szerintem, hogy kilépett a mennyből, a dicsőségből. És aztán hiszem, hogy a szolgálat végén a dicsőség egy nagyobb képed lesz, egy mélyebb képed lesz. Mert Jézus is így kezdte, hogy benne volt a dicsőségbe, és az utolsó idők egyháza is benne lesz a dicsőségbe. Ugye az első dolog, amit akarok mondani, hogy kilépett a dicsőségből, és hova lépett ki? A földre. Ez az első dolog. Egyébként ezt a dicsőséget, amit ott kapott, vagy amiben élt az Atya mellett, az örökkévalóságban, ezt a dicsőséget visszakapta, amikor föltámadt a halálból. A másik dolog, hogy egy rabszolgai formát vett föl. Rabszolgává vált, az Úr rabszolgájává. Emberekhez lett hasonló, kívülről testileg embernek bizonyult, megalázta magát, engedelmeskedett az atyának mindvégig, és elszenvedte a kereszt halált. Tehát ez a keresztnek az egyik oldala. És ezt az egész keresztre feszítést és a szolgálatát nagyon sok ember látta. Tízezrek, százezrek, nem tudom hány fős volt Jeruzsálem népessége. Rengeteg ember látta. De van egy másik oldala a keresztnek, amit említettem. Ezt senki nem látta, hogy mi történt és hogy történt. Mert először is, miután meghalt a keresztem, lement a Seolba. Senki nem volt a Seolba vele együtt. Aztán föltámadt, és fönt a mennyben történt egy megkoronázás, egy tisztesség és egy dicsőségnek a visszahelyezése. Visszaadása történt. Ezt se látta senki, ez csak azt látja, aki hisz. És ma erről lesz szó, hogy a dicsőséget hogyan tudod szemlélni, mi az, hogy dicsőség, hogyan lehet ezt megfogni, ugye, mert ez egy fogalom, ez egy szellemi definíció, és hogyan tudod a te szellemedet, szívedet fölkészíteni, kinyitni arra, hogy a dicsőségbe belép, és a dicsőséget tud szemlélni, mert a kereszténység igazából erről is szól, de legfőképpen most az én életem nagy része ezzel telik, hogy egyre mélyebben meglássam az Úr akaratát, és lejöjjön a dicsőség a gyülekezetünkre, az életemre, szolgálatunkra, barátaimra, hogy Isten jelenlétében tudjunk fürödni, és a szellemem pedig tudjon tágulni. Tehát a megdicsülésről beszélek, mondjuk egy megdicsülés. Tehát Jézus Krisztus nincs a keresztem. Amen. Jézus Krisztus nincs a keresztem. Nincs a keresztem. Ő fönn van a trónon. Egy olyan állapotban, egy megdicsült testben, egy megdicsült kenetben, megdicsült jelenlétben, amelyből folyik a kenet, az áldás. Ebből jár közben. Sőt, azt mondja a zsidókhoz itt levél a papságról, azaz a melkisedeki papságról, hogy örökké való papság. Mit jelent ez? Hogy egy olyan papság, amelynek nincs vége, nincs halála. Örökké való. Tehát a királyságnak a meccéspontjában van benne. Az élet és a királyság meccéspontjában van benne. Létrejött egy örökké való érték. Szellemi javaknak a főpapja. Ez Jézus Krisztus. Ez fontos, hogy te is örökké való pap vagy, csak nem főpap. Tehát Jézus megdicsült. El tudjátok olvasni? Föl tudtok tekinteni rá? Tehát Jézus Krisztus megdicsült, és Isten fölmagasztalta őt a mennyben. Ez az első dolog. Aztán kapott nevet. Ebben a megdicsülésben benne van a név dicsősége. Olyan nevet kapott, hogy a név működik a földön. Működik a második égben, és működik a harmadik égben. Sőt, működik a pokolban is ez a név. Minden név fölött való név. Ez a megdicsülésnek, a dicsőségnek a része, eszköze a név. Általában, amikor Krisztusi megjelenés történt, vagy Isteni megjelenés a történelemben, hagyj jegyezzem itt rögtön meg, hogy az Ószövetségben végig kíséri Jézus. Bocsánat, Krisztus. Ha-ho. Végig kíséri az Ószövetséget Krisztus. Végig kíséri. Nem Jézus, hanem a Krisztus. Ez fontos. Mert mikor lejött a földre, akkor lett ő Jézus Krisztus. Tehát végig kíséri Krisztus az Ószövetséget, és megjelen több helyen, többször Krisztus. A megdicsült testben. De valamikor a megdicsült testét visszahúzta, mert a dicsőséget lehet úgymond alakítani. Tehát ha olyan megjelenési formát akar fölvenni az Úr, mint amikor megjelent például angyal formájában, akkor angyalként látod az Urat. De van úgy, hogy Isten úgy kiárasztja magából a dicsőséget, hogy egyértelmű számod, hogy az Isten. Ez Istenen múlik, hogy hogyan akar kiáradni ő belőle magából. Például amikor találkozik Pál, Péter vagy a többiek a megdicsült Krisztussal, megdicsült testben, például átmegy a falon a testében, a megdicsült testében Jézus, akkor például nagyon sokszor is köszönti őket, nem tapasztalták meg azt a dicsőséget, ami pedig benne volt. Miért? Mert nem akarta Isten, hogy kiáradjon a dicsőség, mert lehet, hogy ott menten meghaltak volna. De ma erről is lesz szó, hogy maga a dicsőségnek is vannak fokozatai, és van többfajta dicsőség. És Isten azt akar, hogy megértsük a dicsőségről szóló igéket, mert az egyház egy dicsőséges egyház lesz. Ez az Efézus levél 5. fejezetében van benne. Halló? Halleluja! Tehát azt mondja az ige, hogy minden név fölött való nevet kapott, és a nevére minden térd meghajol, Úr lett a mennyben, Úr lett a földön, Úr lett a föld alatti világban, és visszakerült az Atya dicsőségébe. Ez a megdicsülésnek a részei. Ez azért érdekes, mert hogyha csak a megaláztatására figyelsz, és csak arra figyelsz, hogy Jézus mekkorát szenvedett érted, akkor bizonyos részt még nem tudtál átvenni a Krisztusnak a munkájából. Mert Krisztusnak a munkája arról is szól, hogy hogyan tudsz te bemenni abba a jelenlétbe, ami adatott neked, hogy elváltozzál olyanná, mint ő. Jézus Krisztusnak a szövetsége nem csak azt akarja elérni az életünkben, hogy bűn bocsánatunk legyen. Még egyszer, Jézus Krisztusnak az evangéliuma nem csak azt akarja elérni, hogy bűn bocsánatod legyen, hanem azt is el akarja érni, hogy a bűn bocsánat után elváltozzunk olyanná, amilyen ő. Ezt úgy fogalmaz az Ószövetségben a Dávid is, illetve Jézus is, hogy istenek leszünk. Istenek leszünk. És megint itt ezzel a kettősséggel megint példálózok, hogy egyre jobban megértsük, hogy mit akarok vakerni. Az egyik dolog az, hogy a keresztnek van egy oldala, ami a bűntől a megváltásig szól. Ez a kereszt egyik oldala. Ez azt jelenti, hogy a kereszt el akar érni az életedbe, hogy elhidd, elérd azt, hogy te meg vagy váltva, és a megváltásban pedig van bűnök bocsánata. És van egy másik oldala a keresztnek, ez pedig egy örökkévaló oldal. Egy örökkévaló oldal, és ezt a dicsőség szemléléséből tudjuk megérteni, fölfogni, megtapasztalni és szemlélni. Örökkévaló oldal. Örökkévaló oldal. Úgyis én úgy szoktam mondani, hogy örökkévaló múlt, örökkévaló jelen és örökkévaló jövő. Maga az élet szó, amikor azt mondja az ige, hogy az örök élet van bennünk, vagy az élet van bennünk, az azt jelenti, hogy átmész a jelenből a jövőbe. Jövőbe. A jövő lesz számodra alappillér. Hogy lehet jövőd. És ha Jézus eljön, akkor egy olyan világba visz be majd téged, ez ezer éves világba, amiben benne van az örökkévalóság. És itt visszatérve az ígére, azt látod, hogy azért, miután szólott nekik, tehát ez már a megdicsült testben lévő Jézus, ezt felvitették a mennybe, és ült Isten jobbjára. Ez az első dolog. Tehát megdicsült testben prédikált Jézus ezeknek a tanítványoknak. Miért kellett megdicsült testben Jézusnak prédikálni a tanítványoknak? Azért kellett megdicsült testben prédikálni, mert elvesztették a hitüket. 3,5 éven keresztül ezek az emberek ott voltak Jézus mellett. Rengeteg csodát tett Jézus. Érezték a lehelletét. Mikor halat evett, akkor halas lehellete volt. Amikor kenyeret, akkor kenyeres lehellete volt. Ott voltak mellette, amikor több ezer embert vendégelt meg kenyérrel és hallal. Ott volt mellette, amikor a Lázárt föltámasztotta. Sőt, utána Lázárral együtt ettek ezek az emberek. Ott volt mellette, amikor vakot gyógyított, amikor süketek gyógyított. Ott volt mellettük, amikor bénákat gyógyított meg. Amikor vérfolyásos asszony gyógyított meg. Mindent láttak. Látták, hogy kimegy az erő belőle, és az atomokat eléri az erő, a kenet, a protonot, meg a neutronokat az emberekbe, és átalakítja az emberi szervezeteket Isten. Ott voltak, és látta mind a 12, vagy 120, vagy több ezer ember ezeket a csodákat. Volt olyan hely Galilea részén, ahol a profécia szerint megnyílt a menny, az emberek elkezdtek kijönni a sötétségből, és sorra gyógyultak meg az emberek. Nem úgy történt, hogy egy-két ember meggyógyult, több ezer ember gyógyult meg egy kézintéssel, vagy egy nézéssel, vagy egy fújással. Mit tudom én, hogyan gyógyított Jézus. De azt mondja az ige, azon a helyen mindenkit meggyógyított. És aztán fölment a keresztre Jézus, és 3 napon belül olyan krízisen mentek keresztül, hogy elveszítették a hitüket, ezek a tanítványok, mind a 12, akiken kenet volt és démonokat üztek, hitetlenné váltak, és gonoszszá lett a szívük. Értitek? És azt kérdezett, hogy ez hogy lehetséges? Úgy, hogy még nem láttak bele abba a kereszt munkájába, amiben te már belelátsz, és én beleláthatok. Mi ez? Hogy nem látták még a megdicsült Krisztust, és nem látták előre, hogy milyen új faj fog születni, ami erősebb a halálnál, és nem volt a szellemük újjászületve, és nem tudtak belelátni abba a szellemi dimenzióba, amit a dicsőségnek hív az ige, az Isten. Mi megtanítottuk a keresztény a gyülekezeteinket arra, hogy higgyék el, hogy Jézus szereti őket. Igen, ha bűnben vannak, akkor majd Isten megbocsájt. Aztán imádkozunk a betegekért, aztán ígérjük, hogy majd Isten biztos meg fog áldani téged. És ennyi. De arra már nagyon kevés ember alkalmas, vagy hiszi el, hogy képes rajta keresztül Isten szólni a hitetlen emberhez, ahogy Géza beszélt. Már nagyon kevés ember tud abban bízni, hogy föl fog épülni az egész élete szellemileg, fölépül az egész háza, és aztán pedig egy olyan jelenlét lesz az életében, az otthonában, a családjában, amelyben kisugárzik Isten kenete, dicsősége. Most is, hogy beszélek erről igazából, a mi gyülekezetünkben is, már több hónapja erről beszélek, hogy milyen az, amikor Isten jelenlétében él egy ember. Tudjátok, hogy nem a gyülekezetben dől el a szellemi karriered? Itt kapsz igéket, kijelentéseket, de ezt neked haza kell vinned. És nem azon múlik a szellemi karriered, hogy itt, ebbe a gyülekezetbe jársz szépen felöltözve, megmosakodva, megfürödve, és szépen intelligensen már hallgatod az igét. Nem ezen múlik, hanem azon múlik, hogy amit hallasz, azzal az otthonodban mit csinálsz. Mert a zsidók már tudták több 4000 évvel ezelőtt, hogy az ige, amit Istentől kapnak, működnie kell az otthonukban. És ha az otthonodban nem építed ki Isten jelenlétét, akkor nem lesz maradandó az, amit hallasz hétről hétre. Ez nekem is ugyanígy van, így vonatkozik, meg rád is így vonatkozik. Mert ami történik az otthonodban, az fog történni a hétköznapjaidban. Az otthonodat kell átalakítanod úgy, hogy Isten számára lenyugvó hely legyen, leszálló pálya legyen. Mert nem leszünk jobbak egy olyan kereszténységnél, mint például a református kereszténység. Csak az a különbség, hogy mi tudunk bizonyos információkat, mert Isten kijelentette, de nem tudjuk megvalósítani. És össze kell szerkeszteni ezért a hallott dolgokat a valósággal, a hétköznapi léteddel. A hétköznapi léteddel. Halleluja. Menjünk egy másik igéhez, a Lukács 24. Lukács 24. Van több a nyelveken szólásnál. Van több a nyelveken szólásnál, a vízkeresztségnél. A kereszténységnek a tragédiája az, hogy egy ilyen merev, doboz koncepcióban kezd el gondolkodni. Hogyha a vízkeresztség megvan, akkor kipipáljuk. Ha a Szent Szellem keresztség megvan, akkor kipipáljuk. És hogyha azt mondja a pásztor, hogy rendszeresen kell jelenni a gyülekezetbe, kipipáljuk. Sőt, találok egy menyecskét, kipipálom, már van házasságom is. És Isten megáld, és lesz egy pár egészséges gyerekem, dicsőség az Úrnak. Ezt is kipipáltuk. Isten megáldott engem. De én ma nem arról akarok beszélni téged, nem arra akarok bátorítani téged, hogy ebben éljél, hanem van egy minőségibb, egy hatalmasabb, egy kiterjedtebb, egy szélesebb spektruma a szellemi életnek. Az Isten jelenlétének a szemlélése, hogy átjárja az otthonaitokat Isten jelenléte, átjárja a lényedet Isten jelenléte, sugárzó emberré válsz, úgy, mint Mózes, aki nem az új szövetségben értem, az ószövetségben. És mindjárt ki fogom nyitni ezeket az igerészeket, amiben azt mondja Isten igéje, hogy ha itt tudod sugározni egy ember az ószövetségben, mennyivel inkább nem tud sugározni egy ember itt az új szövetségben. Ha a Jézus Krisztusnak a vérének a szövetség, ami magasabb rendű szövetség, kiteljesedett szövetség, mint a mózesi szövetség, létezik, és hiszel benne, és elhiszed ezeket a dolgokat, akkor mennyivel inkább nem tudod te életedben és Isten jelenléte kiáradni, áttörni, és leűzni a démoni kötelékeket az életedbe, és a szükségeket pedig betölteni a szellemi vagy lelki javaidban, vagy hiányaidban. Amen. Lukács 24, 36-tól olvasom. És mikor ezeket beszélik, megállt maga a Jézus ő közöttük, és mondanékik, békesség nektek. Ez a Jézus már a megdicsült testben van. Itt állítja helyre a tanítványokat, mert ezek a tanítványok 3 napon belül katarzist éltek át. Ott hagyták a hitet, elszomorodtak, egy lakásba voltak, és várták a nem tudom micsodát. Ez tipikus, karizmatikus kereszténység. Bezárni magunkat egy gyülekezeti házba, és várni, hogy valami majd fog történni velünk. Talán majd jön egy ébredés, vagy talán jön egy reformember, vagy valakit Isten majd megcsíp, vagy megrúg, és aztán majd valamit csinál velünk. Ugyanezt csinálták ők is, ahogy mi. Bezárjuk magunkat egy gyülekezetbe, mindenki azért imádkozik, legyen egy szép gyülekezete, azt kicsonosítja, ugye, mi is erre vágyunk, ez természetesen jó dolog, de nem ez a vég. Amen. Nem ezért élünk, hogy legyen egy jó gyülekezeti házunk. Nem azért élünk, hogy legyen egy jó házunk. Nem ez a célunk. Ez a létünknek egy alapvető dolga, hogy legyen egy normális környezetünk vagy körülményünk. Igen, így van, ezért lehet imádkozni. Megyünk tovább. Azt mondja az ige, hogy megrémülvén pedig és félvén azt hívén, hogy valami szellemet látnak. Jézus Krisztus jelent meg, és nem ismerték fel Jézust. Miért nem ismerték fel Jézust? Mert ez a Jézus, ez már nem ugyanaz, aki itt volt a Földön. Ez a Jézus már visszakapta a dicsőséget. ez a Jézus már abban a megdicsült testben van, amit még soha senki nem látott. Csak ők látták először. Ez a Jézus egy új keret, egy új dicsőség, egy új jövőt hozott nekik. Az egész lényében benne van a Jézus, a földi szerep, benne van a szelleme, a földi szelleme, az egész sorsa, benne van az összes olyan áttörés, engedelmesség, ami bele, úgymond ágyazódott, programozódott a szellemébe, és ezen kívül még ott van a felkent Krisztus, az isteni mi volta, és ezen kívül még benne van az a dicsőség, amit visszakapott, miután fölment, miután legyőzte a Seolban az összes köteléket, a halál minden fullánkját. Ez egy új Isten. Nem csak Krisztus, hanem Jézus is. És ezen kívül a megdicsült Jézus Krisztus. És ebben a megdicsült testben megjelenik, és azt mondják, hogy ez ki ez szellem. 3,5 éven keresztül, mondom, ott voltak vele, együtt ettek, együtt ittak, és együtt szolgáltak, és együtt ugyanabból a kenetből merítettek és ittak. És nem ismerik föl. Mert a hitetlenség megvakította őket. Mondanék, miért háborodtatok meg? Miért támadtak szívetekben okoskodások? Látod? Elkezdtek, nem csak, hogy nem látták Jézust, nem ismerték föl, hanem még a szívük tele volt háborúsággal, félelemmel és okoskodása is. Az okoskodás, ez nem egy úgymond intellektuális okoskodás, ez már a szívnek egy olyan mozgató rugója, egy olyan pillanat, amikor elkezd a szív nem úgy okoskodni, ami beleviszi őt Isten akaratába, hanem ellenkezőleg rugdalózik Isten akaratával szemben. Okoskodás, ami Isten akaratával szemben van. A szívből jön. Már benne volt a szívükben egy mag, amelyet, hogyha Jézus megdicsült testben nem jön le, nem tudott volna kioperálni. Azonnal meg kellett jelennie Jézus Krisztusnak, hogy az üst történet tovább folytatódjon. Meg kellett jelenni megdicsült testben, hogy helyreállítsa ezt a 12 fiatal embert, vagy 11-et. Muszáj volt, mert különben kész. Annyira padura küldi magukat, hogy a szívükből kimegy az isteni lét, kimegy a szívükből a Szent Szellem jelenléte, mindaz a megtapasztalás, amit látott a szemük, amit tapintott a kezük, a lábuk, amit éreztek, abban a pillanatban kiment volna az üdvtörténetből, és nem tudott volna létrehozni az egyház, nem tudott volna létrejönni az egyház. Meg kellett jelennie Krisztusnak megdicsült testben, mert nem hitték volna el, hogy föltámadt a halálból. És ez még ez kevés, mert nem csak, hogy helyreállította őket, rájuk fújt és újjászülettek, hanem még utána 40 napon keresztül megdicsült testben bizonyos dolgokról tanítani kellett őket. És még ez sem volt elég, hanem le kellett küldeni a Szent Szellemet. És ezután tudtak csak beleállni Isten akaratába. A pünkös nem arról szól, hogy nyelveken szólunk, a pünkös arról szól, hogy Isten megdicsüléséről tudunk. Akarjuk ezt a kenetet és dicsőséget, ami rajta van. Elhisszük, hogy föltámadt a halálból, és megdicsült. És utána kérjük Istentől azt, hogy tanítson bennünket a királyságról. Kérjük, mert a pünkösd élménye nem egyenlő csak a nyelveken szólással, hanem a pünkösd élményéhez hozzátartozik, hogy mi történt a kereszt és a pünkösd között. Mert nem jött volna létre pünköst, ha nem értik meg, hogy miért támad föl a halálból Jézus Krisztus. Elvesztek volna. Egy hitetlen, elfajzott generáció lett volna. Mind a 11. Halleluja. 39. Lássátok meg az én kezeimet, lábamat, hogy én magam vagyok. Tapogassatok meg. Lássatok, mert a léleknek nincs húsa, vagy a szellemnek. És csontja, amint látjátok, hogy nékem van. Ezeket mondván megmutatán néki kezeit és lábait. Folytatom tovább. És mikor nem hívének... Az öröm miatt. Még mindig nem volt bennük hit. Kifolyt a hit. Kifolyt a természet fölötti az életükből. Kifolyt mindez a megtapasztalás, ami 3,5 éven keresztül rajtuk volt, bennük volt. Ha te lettél volna a kiválasztott, vagy én, ugyanúgy kifolyt volna belőlem a reménység, maga a hit. Mert nem látták a megdicsült Krisztus testben föltámadva. Muszáj volt fizikailag is, ez egy krisztofánia volt, muszáj volt megjelennie Krisztusnak. És azt mondja utána, mikor pedig nem hittek az öröm miatt, és csodálkoztak, mondanékik, van-e itt valami ennivalótok? Ő pedig adának néki egy darab sült halat, és valami lépes mézet, amelyeket elvettek, és előttük evett. Muszáj volt, hogy a megdicsült Krisztus megmutassa azt, hogy nem csak a falon tud átmenni, hanem még tud enni is. Ez a Krisztus, aki fönn van a mennybe, ez tud enni. Ez egy megdicsült test. Aztán, ők pedig adának néki egy darab sült halat és valami lépes mézet. Elvett, és előttük megette. És mondanékik, ezek azok a beszédek, amelyeket szóltam nektek, mikor még veletek voltam, hogy szükség beteljesedni mindazoknak, amik megírtak a Mózes törvényében, a profétáknál és a Zsoltárokban én felőlem. Hogy? És akkor, megnyilatkoztatá az ő elméjüket, azaz szellemi fölfogó képességüket, hogy értsék az írásokat. Hogyan tudtak megnyílni Isten akaratára? Hogyan értették meg az igét? Hogy a megdicsült Krisztusról látásuk lett, és megengedte a megdicsült Krisztus, hogy megnyíljanak a látásra az ige alapján, hogy ő kicsoda, minek kellett megtörténnie, hogy föltámadni. Az összes proféta, nagy proféta, aki Krisztusról profétált az Ószövetségben, erről profétált, és ebbe akartak volna belelátni, hogy meglássák megdicsült testben Krisztust, itt a Földön. Erről beszél az Ószövetség, és erről szól tanúbizonyságban az Új Szövetség is. Ezt akarták meglátni, megélni, átélni, hogy látják a megdicsült Krisztust. Ez a lényeg. Látni a megdicsült Krisztust. Mi hogyan láthatjuk a megdicsült Krisztust? Úgy, hogyha nekünk is megnyílik a fölfogó képességünk. Ugyanis Krisztus elrejtettségben támad föl. Elrejtettségben. Hogyan tud a mai egyház belelépni a megdicsült Krisztus jelenlétébe? Hinni abban, hogy Jézus nem csak, hogy föltámad, hanem dicsőséget és tisztességet kapott újra az atyától. És egy fantasztikus létállapot van benne. Hit által. Ide kell a hit. Hogy higgy abban, hogy nem csak hogy elvette a bűneidet, hanem tovább akar vinni, és át akar vinni az örökké valóságba. És az örökké valóságból akarja, hogy merítsél napról napra, hogy lásd a láthatatlan. Azt akarja Isten fia, hogy felszabadulj arra, hogy kilép a jelenlegi dimenzióból, Ózd dimenziójából, és átláss a királyság dimenziójába. Föl akarja emelni a szemedet. A legtöbb ige erről szól, hogy nézzetek le valamiről, és nézzetek át valamibe. Már maga a főpapi tisztségét se fogod látni, hogy ő főpap, ha nem látsz át az egeken, szellemben, hit által. Azt mondja a Zsidó Levél 3 is, nézvén a hitünk megvalásának főpapjára. Amen. Mit jelent, hogy nézni a megvalásunk főpapját? Hogyan tudjuk nézni? Hát soha senki nem látta őt a megdicsült testben, kivévén néhány embernek, akinek megjelent itt a Földön. Hát akkor mi hogyan fogjuk látni a főpapot? Úgy, hogy hit által Isten szelleme kijelenti számodra ezeket a szellemi dolgokat. Hogy Isten szelleme neked elmagyarázza, mit jelent hinni abban a felkentben, aki már nem a pokolban van, vagy azaz a Seolban, hanem fönn van az atyatrónján. És onnan árad ki minden az atyatrónjáról. Erre tudok ám mondani? Hogy minden onnan árad ki. Nem innen árad ki, innen alulról valahonnan, hanem föntről a trónról. És nekünk hatalmunk van, lehetőségünk az Új Szövetség által kapcsolódni a mennyi trónból. Mennyi trónhoz, hogy kiáradjon Isten jelenléte, kerete. Amen. Akkor megnyilatkoztatá az ő elméket, hogy értsék az írásokat. Milyen érdekes, hogy a megdicsült Krisztus első feladata az volt ennek a galerinek, hogy megnyissa a szellemi fölfogó képességüket. Úgy is mondhatnánk, ma imádkozott a Csabi, a nuszukat, görögül. Ez volt az első dolga, hogy megértsék az írásokat. Nem az volt az első dolga, hogy tegyen egy pár csodát, hogy rájöjjenek arra, hogy ő kicsoda. Hú, értitek ezt? Hogy mennyire fontos, hogy ez megtörténjen? Mert Jézusnak ez volt az első feladata a megdicsült testben, hogy nem csak azt, hogy megegyen, és lássák, hogy ő tényleg eszik, vagy nem csak az a lényeg, hogy rájönnek arra, hogy nem szellem, hanem megdicsült Krisztus, hanem hogy rájönnek arra, hogy az ige róla ír, és az igében, az ige által az egész életük megváltozzon. Még egyszer, megdicsült testben. Nem azzal foglalkozik, hogy elkápráztassa őket, hogy ő micsoda testben van, egy új testben, hanem hogy értsék az írásokat. És ma ugyanezt akarja Isten. Isten fia, első pillanattól kezdve, hogy értsd az írásokat. Hallj az írást, lásd az írást. Gyertek velem a Lukács evangéliuma 9-es részéhez. Izgalmas a téma? Nekem izgalmas. Nem, hogy, hát nekem persze, tegnap is prédikáltam, izgalmas volt. Mondtam is testvéreknek, hogy nekem nagyon tetszik, amit prédikálok. Röhögtek, de legalább én élveztem. Tehát az jó dolog, hogy legalább valaki élvezi a hangomat. Halleluja. Az az én. Élvezem saját magam hangját. Mert mit használ az embernek, ha minden világot megnyeri is, ő magát pedig elveszti, vagy magában kárt val? Mert valaki szégyel engem, és az én beszédemet, az embernek fia is szégyelni fogja azt, mikor eljöjj az ő dicsőségével, az atyáival és a szent angyalokéval. Háromfajta dicsőségről beszél Jézus. Az első dolog, hogy meg fog jelenni dicsőségben az atya, meg fog jelenni dicsőségben a fiú, és meg fognak jelenni az angyalok is dicsőségben. Vagy van az angyaloknak is dicsősége, van az atyának is dicsősége, és van a fiúnak is dicsősége. És van, itt nem jelenik meg, de a Szent Szellemnek is van dicsősége. Tehát a Isten jelenlétének vannak fokozatai, mélységei, súlya. És van olyan kiáramlás, van olyan folyás, amikor azt veszed észre, hogy Isten jelenléte megtölti az egész atmoszférádat, az egész lényedet, az egész közegedet egy adott Isten tiszteleten, és sokkal nagyobb, mint ami eddig volt. És van növekedés Isten jelenlétében. Te magad életében is azt veszed észre, hogy a szellemed tud tágulni. Tud tágulni, és erre nagyobb módon tudod befogadni Isten dolgait. És ne elégedj meg azzal, amit van. Akarj többet Istenből. Akarj többet az Isten jelenlétéből, az ige megértéséből. Akarj többet Istenből, mert van hely még számodra. Sőt, az Isten kelete azokon az embereken fog növekedni, akik akarnak többet, pluszt. Pál is elmond, nem azért ment el egy-egy gyülekezetbe, hogy valamilyen jó tanítást adjon le, hanem legtöbbször azt mondja, legtöbb helyen, hogy elmegyek, hogy valami szellemit adjak át. Az a Róma levél első fejezetében egyértelműen le van írva. Elmegyek közétek, hogy valami szellemit adjak át. Nem azt mondja, valami új tanítást adjak át, valami nagyobb mélységű bölcsességet önmagában, hanem azt mondja, hogy valami szellemit adjak át. Azt mondja Korintusban Pál, arról prédikál, az én beszédem nem üres locsogás, hanem az én beszédem, az én szolgálatom erőnek és szellemnek megmutatása. Bocsánat, Károlyban úgy van, hogy szellemnek és erőnek megmutatása. Mit mond Pál? Hogy ő elmegy egy gyülekezetbe, hogy a szellemét assza meg, vagy azaz a szelleméből a Szent Szellem adjon át valamit. Timóteusnak nem azt mondta, kövess csak az én tanításomat, hanem azt mondta, kövess az egész életmódomat, amiben benne van a Szent Szellem munkája. Azt mondta Pál, hogy ő elmegy Korintusban, de nem világbölcsességével fog prédikálni. Nem valami nagyon magas szintű intellektuális tanítást ad le, hanem azt mondja, elmegyek, és közlöm a szellememből azt az információt, amit Isten tett, közölt az én szellemembe. És erre jön majd rá a kenet, az erő, a dünamisz, hogyha megnyílnak az ő szellemük arra, hogy bevegyék az én látásomat, kielentésemet és erőmet. És nagyon sok helyen azért nem tudott Pál csodát tenni Jézus Krisztussal együtt, ahol nem nyílt meg a szellemük a hitre, a természet fölöttire, hogy átvegyék a szellemi dolgokat. Galilea völgyében, Galilea vidékén, Galilea térségében megnyíltak az emberek Isten dolgaira, és meg is tudta csinálni a megacsodákat Isten fia. De volt olyan rész, akár a szülővárosa, ahol nem tudott csodákat tenni. Miért nem tudott csodákat tenni? Azért, mert nem nyílt meg a szellemük arra a szellemre, amit Jézus közölt. Nem lehet megújulni csak szellem által. Nem, ahogyan ma imádkoztatok többen, például a Norbi is imádkozott, hogy Uram, rád vagyunk kíváncsiak, a Krisztusra. Nem azért vagyunk itt, hogy jobb helyen legyünk, mint otthon, hanem azért vagyunk itt, hogy Krisztussal találkozzunk. Nem azért olvassuk az igét, hogy okosabbak legyünk, tudjuk jól, egyértelmű, ugye ezt már rögtön megtanulod, hanem miért olvasod az igét? Hogy lásd a Krisztust az ige mögött. A betű mögött Isten szelleme működjön. És ne csak a betűt olvasd össze, hanem ki szabaduljon, ki táruljon, föltáruljon Krisztus a szellemedbe. Hogy lásd az igéből a Krisztust. Hogy egyre nagyobb módon a Krisztusból tudj megtapasztalásokat átvenni. Azt mondja a 2. Korintus 3-ban, hogy az Isten... Ahol Isten szelleme úr, ott szabadság van. Emlékeztek erre az igére? Tehát azt mondja itt az ige, hogy az Úr Jézus és a szellem az egy. És ahol ő megjelenik egységben, ott szabadság lesz. Azaz tud folyni Krisztus az ő szellem által. Mert a szellem és a Krisztus egy. Integrálva van. Menjünk tovább. 28-as verszak. Ugyanitt vagyunk. És lőne beszédek után, 8. nappal, hogy maga mellébevé Pétert, Jánost és Jakabot, fölment a hegyre imádkozni. Ezt a három embert fölvitte egy megtapasztalásra. Ez a megtapasztalás végigkísérte a szolgálatukat. Végigkísérte. Ebből a szolgálatból több ilyen pontot fel fogsz fedezni Péter levelében. És azt mondja itt az ige, és imádkozás közben az ő orszájának ábrázata elváltozik, az ő ruhája fehér és fénylő lőn. Az egész arca elkezdett elváltozni, és olyan erős volt a sugárzás magából, a fiúból, hogy a ruha színe elváltozott, és elkezdte fölvenni a dicsőségnek a színeit, a színvilágát. Hogy lehetséges ez? Úgy, hogy van úgy, hogy Isten magából elkezd sugározni. És ha akarja, pedig visszahúzza ezt a sugárzást. Ahogyan te is, ha olyan a közeg, a szellemedből tudsz sugározni. Ha olyan a közeg, akkor viszont teljesen visszahúzott, és egyszerűen azt érzed, hogy meg vagy gátolva, le vagy blokkolva. Majd mindjárt mutatok igét erre. Tehát egyszerűen a benned lévő szellem tud tágulni és szűkülni. Még egyszer, a benned lévő szellem tud szűkülni és tágulni. És ha valaki nem szellemközpontú, akkor az ember, az az ember pszichikai központú, lelki központú lesz, és legvégén testi és démonikus. Ezért meg kell azonnal tanítani az embereket arra, hogy a pünkösd erről szól, szellemközpontúvá kell lenni. Nyelveken szólni kell, hogy a szellem fönnmaradjon, fönntartja a pozícióját. Azt tudtátok, hogy a szellem nem csak azért adatot, hogy gyümölcsöket teremjen bennünk? Van olyan ige is az Isten igében, hogy a szellem azért jött, hogy öldököljön, öljön. A Szent Szellem öljön. Mit öljön? A test, a hústest dolgait. Hogy megöldököljön. Bennünk, rajtunk keresztül. Mi a megöldöklés lényege? Hogy a szellemed megöli az akaratod, lelked, undorító, gonosz, sátáni kívánságait. Ez az megöldöklés. Hogy a szellemed által uralod az létedet. Mit jelent? Hogy a szellemed egyre nagyobb módon ural téged. Nő a szellemed, és leuralja gondolataidat, érzelmeidet, döntéseidet, sorsodat, sorsvezetésedet, generációs démonaidat, kiüti a benned lévő szellem. Uralkodik a belső embered. Egyre nagyobb módon nő föl, és már nem a lelked uralkodik, hanem a szellemed uralkodik a lelked fölött. Az érzelmeid, akaratod, döntéseid fölött. Ez a Krisztusi ember. Krisztus azt mondta, minden dolgot, amit az atyánál látott és hallott, azt tette meg. Nem azt mondja, minden dolgot, amit én magamban eldöntöttem, filozofáltam, és majd úgy gondoltam, amit az atyánál láttam. Hogy láthatott az atyánál? Hogy tudta átlátni ezt az egész dolgot? Hogyan lehetett ezt megcsinálnia? Egyetlen egy titok van az egészben, hogy ő tudta az integrációt, azaz az egyesülést, hogy egyé kell válni a Isten akaratával. A mi atyánk is ugyanerről szól, hogy egyé váljon a menny a földdel, és az akarat és a te akaratodban egy teljes uralom legyen. Tehát Isten akarata leuralja a te akaratodat. Hogyan lehetséges ez? Belülről kifelé. Belülről kifelé. Mondjuk együtt. Belülről kifelé. Most lelassulok, mert tudom, hogy mert az a helyzet, hogy benyomom, és akkor jön. Tehát az a lényeg, hogy belülről éljél kifelé. Nem kívülről befelé csak, hanem belülről kifelé. A legtöbb keresztény ezért tör össze bizonyos szellemi harcokban, élethelyzetekben, mert ráépíti az életét a kívülről befelé életritmusra. Én meg azt mondom neked, ne erre építs az életedet, mert a kenet fontos, hogy benne tanítást hozzon létre. Belülről fakadjon a változás. Nem kívülről befelé, belülről kifelé. És ímé két férfiú beszél vala ővele, akik volt Mózes és Illés. Na ez már egyre fantasztikusabb ez a történet. A szó szerint. Megjelent a mennyi létformából, a földi létformába két személy. Illés és Mózes. Ezek a testvérek már fönn voltak a mennybe. Értitek? Ez nem egy science fiction film. Ezek nem ufók, ezek két lény. Megdicsült testben megjelenik Illés és Mózes. És mit csinált Illés és Mózes? Jézus tanította. Jézust tanította. Miért kellett Jézus tanítani, hogy bátorítani? Azért, mert szükség volt rá. Mert szükség volt Jézusnak erre. És azt mondja az ige, ki dicsőségben megjelenvén, látod, a dicsőségben jelentek meg. Dicsőség volt rajtuk, mert a dicsőségből jöttek. És Jézus tudta venni a dicsőséget. És mindjárt beszélünk majd arról, hogy mik a feltételei annak, hogy te a dicsőséget át tud venni, mert feltételei vannak. Barátom, nem úgy jön az ébredés sehoz, se Budapestre. Ezt most már 100%-ig tudom mondani, ebben biztos vagyok, hogy egyszer csak imádkozunk nagyon aranyos testvérek, és egyszer csak Isten majd ránk üld valami nagy szélt. Hanem úgy, hogy fölkészítjük az életünket arra, hogy a dicsőség meg tudjon jelenni. Tehát ez föl kell készülni erre. Mózes hány évig készül szerintetek? 80 évig. Összesen 80 évig. 80 évig készült. Pál apostol hány évig készült? Hát minimum 3-4 évtizeden keresztül. Amíg eljuthatott arra a szintre, hogy beálljon az apostoli szolgálatába. Jézus hány évig készült? 30 éven keresztül. 30 évek, 12 éves korában már beállhatott volna a szolgálatba. Mert nagyobb szellemi információja volt, mint a farizeusoknak. Jobban tudta az írást magyarázni, mint a farizeusok. És még 18 évet rá kellett tenni, amíg Isten rá tudta bízni a dicsőséget. Megyünk tovább. Beszélik a halálát, amely Jeruzsálemben fog megteljesíteni. Péter pedig és a vele lévőket elnyomá az álom, de amikor felébredtek, látták az ő dicsőségét, és a két férfiút, kik vele állanak vala. Mit láttak? Jézusnak a dicsőségét látták. ez a látás meghatározta a szolgálatukat. Ebből a látásból épült föl az egész szellemi identitásuk, hogy látták az, a fiúnak a dicsőségét. Gyertek valam a Péter leveléhez. Mert Péter mond egy titkot, amit innen nem látunk meg ebből a történetből. Elmond egy titkot, hogy mi történt a hegyen. Miért beszélek a hegy élményéről? Azért beszélek a hegy élményéről, barátom, mert a kereszténység az élmény. Élmény. Az manifestációnak az átvétele. Nem önmagában csak valamilyen valláshoz való hűség, hanem a kereszténység látni a dicsőséget. Ezt jelenti kereszténynek lenni. Szemlélni és elváltozni a dicsőség által. Nem tudunk átváltozni. Én sem tudok átváltozni. Nem tudok szellemibb lenni. Próbálok. Nem lehet. Csak Isten jelenléte által. Nem lehet kizárni a Szent Szellemet. Ha kizárod a Szent Szellemet, azt mondod tudat alatt, nincs szükségem Isten jelenlétére, majd Isten jelenléte nélkül megváltozok. Ha kizárod Isten jelenlétét, mondjuk együtt, ha kizárom Isten jelenlétét, ezzel azt mondom, át tudok változni. Jelenlét nélkül. Higgyétek el nekem, én már 20 éve tényleg gyomom ezt az egészet, ezt a kereszténységet. Mindenki megrekedt valamilyen szinten. Mindenki körülöttem. Már nem a barátaim, hanem az eklézsiákban. Megrekedtek. És ezt vizsgálom, hogy miért rekednek meg. És én nem akarok megrekedni. Nem akarok egy szinten megállni. És aztán ott egy sátrat építeni, úgy, mint ez a három ember ott Jézusnál. És azt mondja, Jézus, csináljunk egy sátrat. Neked, meg a többieknek. És jó nekünk itt élni. Tele van az kereszténység ilyen vádófiskókkal, akinek az volt a céluk, hogy valamilyen megjelenésre majd felépítenek egy sátrat, leuralják a megjelenést, és majd ők egy olyan privilégiumot hoznak létre, hogy az csak az övéké. De Istennek nem ez volt a terve. Egy lényegesen nagyobb terve volt, szélesebb terve volt Istennek, hogy kiáradjon az egész világra Isten dicsősége, Isten jelenléte, és mindenki tele legyen Isten jelenlétével. Mindenki. Azt mondja a Péter levélben Isten igéje. 2 Péter. 2 Péter 1. 16. 2 Péter 1, 16. Ott vagyunk. Mert nem mesterkélt meséket követve ismertettük meg veletek, ami Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, hanem mint aki szemlélői voltunk az ő nagyságának. Még egyszer. Miért nem tudtak elbukni a prédikációban, a szolgálatban, a szolgálati ajándékukban? Még egyszer, miért nem tudtak elbukni ezek az emberek? Mert szemlői voltak a dicsőségnek. Ha-hó! Mert szemlői voltak a dicsőségnek. Nem azért nem buktak el, mert odaszánták teljesen magukat, nem tudom milyen feladatnak, hanem azért nem buktak el, mert szemlői voltak a dicsőségnek. Megtapasztalták Isten jelenlétét, tudták milyen az egy nagyobb keret alatt lenni, egy fellövekvő dicsőséges jelenlét alatt lenni. Ezért nem buktak el, mert volt megtapasztalásuk, és a megtapasztalást beépítették a szellemükbe, betették a szellemükbe, beágyazódott a szellemükbe, megragadták a szellemükbe a dicsőséget, és nem engedték ezt az élményt el. Azt mondták, nekünk szükségünk van erre az élményre. Ez olyan gyümölcsöt eredményezett Péter életébe, hogy még az árnyékától is meggyújultak az emberek. Ez működik, barátom, ez működik. A vallás az nem működik. A dicsőség az fog működni az életedben, az én életemben is. Meg fogod látni. Sőt, azt mondja az ige, hogy az a dicsőség, ami az apostolok cselekedete elején volt, ugyanaz, vagy még nagyon hatalmasabb, ki fog áradni az utolsó idők, utolsó gyülekezeteiben. És ez a dicsőségről beszél, még egyszer mondom, Pál, az Efézusi levél 5. fejezetében azt mondja, szeplő nélkül való egyházat épít, hoz helyre Isten fia, szeplő nélkül való egyházat, és még hozzáteszi dicsőségben lévő egyházat. És az a dicsőség, ugyanaz a dicsőség, ami a fiúnál van. Ez az örökkévaló perspektíva, amiről beszéltem. Az örökkévaló perspektíva. Hogy úgy kezded el látni a gyülekezetedet, hogy dicsőség fog rájönni. Úgy kezded el látni a gyülekezetet, hogy mindenki meg fog szentelődni, aki engedi, hogy Isten igéje által megtisztuljon. Miért? Mit mondott az ige? Hogy megtisztítja a réma által. Tehát bejön a réma a gyülekezetbe. A réma újra értéke lesz a rémának, ahogyan olvastuk a Lukács 24-ben, hogy megnyitotta az igére az elméjüket. Bejön ez az ige, és az ige meg fog tisztítani bennünket. Miért tisztít meg bennünket az ige? Azért, mert csak az ige tud szentté tenni bennünket. Csak az ige. Miért? Azért, mert az igében, azaz a spermában van benne a szent mag. Beléd jött a szent mag, olyan erővel, hogy újjá szült téged a szent mag. És a szent mag benned van, és az a szent mag sugárzik benned, és ezért fogsz elváltozni. Mert szemléled ezt a szent magot. De mindjárt megyünk tovább. Tehát azt mondja itt az ige, hogy nem mesterkért, meséket követve ismertettük meg veletek. Tehát nem kitaláció ez, mert látták a dicsőséget, erre építkeztek. És utána mit mond az ige? hogy miről beszélt ott meg, mit adott át nekik ott Illés, Mózes, Jézus? Hatalmát és eljövetelét. Még egyszer, hatalmát és eljövetelét. Még egyszer, hatalmát és eljövetelét. Még egyszer, hatalmát és eljövetelét. Nem számít. De mi a lényeg? Az, hogy nem csak, hogy azt tudták meg, hogy meghalt Jézus, hanem azt is megtudták, hogy lesz hatalma, és vissza fog jönni. Tehát a dicsőség mire készít föl bennünket? A hatalomra, hogy tudjunk hatalmat venni, és a második, hogy vissza tudjon vinni bennünket az Úr abba a dicsőségbe, amiben ő ott van. Tehát a hatalom, és miről beszél a Máté 26, igen, a Máté 26 vége, a hatalomról. Nékem adatott minden hatalom. Miután mondja ezt? Miután megdicsőült testben tanítja őket? Nem figyeljetek ne a gyerekekre. Lényegtelen, mit csinálnak a gyerekek. Övék Isten ország, engem nem zavar. A lényeg az, hogy rám figyeljél, mert az ige meg fog tisztítani téged, a prédikált ige. És tovább fog vinni téged. És egy nagyobb dicsőségbe fog tudni bemenni, vagy jelenlétbe. Mit tudom én mibe. Mert amikor az Atya Istentől, figyelj ide, mert amikor az Atya Istentől azt a tisztességet és dicsőséget nyerte, hogy hozzá a felséges dicsőség ilyen szúzata jutott. Tehát mi történt? Még meg is magyarázza, hogy a dicsőség megjelent, a dicsőségben van Isten igéje. És amikor ezt megkapta Jézus, amikor ezt megkapta, és ebben benne van az identitás, és mindjárt jövök, és mindjárt megyünk rá, akkor erre rá tudtak ők is építkezni Péterék. A fiúságra. De miből jön a fiúság? Honnan jön ez a fiúság identitása? A dicsőségből. A dicsőségből. Hogy te már nem vagy egy elmulandó, egy elenyésző, egy időhöz kötött ember, hanem te már örökkévaló. Nem az időhöz kötött. És téged már nem lehet elpusztítani, mert örökkévaló szellemed van. Ehhez van kötve az identitásunk már. Nem ahhoz, hogy mi történt a születésünk és a halálunk között. Nem vetted észre, hogy az életünk nem erről szól, miután újjá születtünk? Hogy mi történt a születésünktől kezdve a halálunkig? Nem ez alakítja az életünket? Nem a sorsunk alakítja az életünket? Hanem Isten alakítja a sorsunkat. És ez hogyan történik? Természetfeletti módon. Ezt hirdetem otthon is. Természetfeletti módon. Nem a sorsod alakítja az életedet, hanem Isten alakítja a sorsodat. Hogyan? Úgy, hogy bejön Isten jelenlét az életedbe, és megváltoztatja a dolgokat. Ahogyan hallottuk ma is, csodákat tesz Isten. Akar tenni. Ezt az égből jövő szózatot hallottuk, együtt lévén vele a Szent Hegyen. Idáig. Tehát erre építette Péter a szolgálatát. És most pedig menjünk a korintusi levélhez. Kettő Korintus 3. Tudtok még figyelni? Mert ha szóltok, akkor abba hagyom, ha nem annyira jó, úgy gondoljátok, nem szellemi. Jó, mielőtt felolvasom az igét, mert egy hosszabb igét akarok felolvasni. Hoztam egy Malakiásból egy igét, ezt még átveszünk. Meg fogod látni, a tanulmányozott a Bibliát olvasod, hogy a dicsőség és a tisztesség általában egyszer jelenik meg az igében. Ez azért van, mert a dicsőség tisztességet hoz. A tisztesség pedig dicsőséget. Ez együtt dolgoznak. Ha megnézed a Ézsaiás 11-et, ott is mindig párban dolgozik Isten szelleme. Ez egy szellemi reakció. A Malakiás 1.6-ban az írja Isten igéje, ha a fiú tiszteli az atyát, a szolga az ő urát, és ha én atya vagyok, hol az én tisztességem? Azaz, ki ad nekem dicsőséget? És ha én úr vagyok, hol az én félelmem? Azt mondja, a seregek ura. Még egyszer felolvasom ezt a kérdést. Hol az én tisztességem? Isten maga ezt kérdezi. Hol az én tisztességem? Úgy is mondhatnám, hol tudok én megjelenni? Dicsőségben. Ki akarja, hogy dicsőítve legyek én? Mondja Isten magáról. Malakiásban ezt írja Isten igéje. A Malakiás első fejezetéről van szó. Tehát azt jelenti, hogy Istennek ez a kezdete, előszava arra, azzal kapcsolatban, ha korrupció van az eklézsiában. De most erről nincs időnk erről beszélni. Tehát Istennek szükség van arra, hogy a kabodot felismerjük, és dicsőítsük Istent. Az ő dicsőségét. Dicsőítsük az ő dicsőségét. Értékeljük az ő dicsőségét. Tisztességet adjunk az ő dicsőségének. A Héberben, hogy átlásd, hogy mi ez a dicsőség szó. A Héberben a kabet főnévi igenéből származik, amely szó szerinti értelmezése azt jelenti, hogy súlyosnak vagy nehéznek lenni. Erről már volt szó. Ez azt jelenti, hogy Isten jelenléte olyan erővel árad ki, hogy a földben nyom bennünket. Ha elolvasod az igében, az Ószövetségben, amikor megjelent Isten dicsősége, ott senki nem tudott így ülni, mint te, meg így állni, mint én. Ott mindenki pofára esett, szó szerint. Nem hátra, pofára. Annyira erős volt Isten jelenléte, hogy egyszerűen muszáj volt az arccal a padlót fogni, mert nem lehetett megállni. Mindenki reszketett és remegett. De mindjárt megnézzük ezeket a megjelenéseket, mikor Isten dicsősége megjelent. Hagyd mondjam el, ha Isten dicsősége ma az egyházba eljönne, akkor az emberek meghalnának. De mivel Isten ezt nem akarja, ezért a Szent Szellemet hívja segítségül, és segíti, hogy az emberek megszentelődjenek a Szent Szellem segítségével, hogy aztán kiáradjon egy nagyobb dicsőség. Még nem árad ki soha az elmúlt 5 évtizedben, amióta karizmatikus mozgalom van, ugye felgyorsulva, így a 70-es évek óta, ez a fajta jelenlét, és még csak most fog eljönni. Mert nagyon sokan nem tudják ezt, vagy nem hiszik el, hogy ki fog áradni ez a dicsőség. Ezért tudjátok, hogy miért tanítanak? Hogy Jézus el fog jönni, és aztán meg kell szentelődni, és majd elragad bennünket. De kihagyják a dicsőséges korszakot. Kihagyják azt, hogy a királyságnak van még üzenete. A királyság még csak most kezd felszabadulni, áttörni, és még most hoz létre a királyság olyan embereket, akik erővel akarják megragadni a dicsőséget. Mert a királyság ezt hozza létre, erőszakos embereket, akik erőszakkal akarják a dicsőséget. Azt mondják, hogy erőszakos vagyok, már nem bírom tovább. Csak ezt kell, Isten jelenléte. Ha ezen az úton vagy, jó úton vagy. Különben egy vallásos ember vagy, ha nem ezen az úton vagy. 100%. Mert a vallás az megtanít téged arra, hogy túléljél. De Istennek a feladata nem az, hogy túlélők legyünk, hanem az, hogy hódítóká váljunk. De ez már egy másik sztori. Átmit értelemben egyrészt tisztelni, vagy tisztességet mutatni. De hát akkor jön a dicsőség, ha te tudsz tiszteletet adni Isten jelenlétének. Másrészt nagynak lenni, megsokasodni, ez anyagilag is jelenti a gyarapodást. Mert az első hely, ahol az Ószövetségben megjelenik a kabot szó, az anyagi gyarapodásról van szó Ábrahámék életében. Tehát ez azt jelenti, hogy te valamit, vagy valakit inkább Istent nagyobbnak, nagyságosabbnak, félelmetesebbnek gondolsz, mint magad. Egyszerűen nagyobbnak tartod. És olyan tulajdonságokkal ruházod föl, Isten igéje alapján, ahogy, amit megértettél, amit ember nem tud birtokolni. Ezt jelenti Isten tisztelni. Hogy elhiszed, hogy nála olyan jelenlét, erő lét van, olyan élettér, olyan lételem, ami nincs meg az emberben, az ádámi emberben. Ez jelenti tisztelni Istent. Hogy elismered, hogy van egy nálad nagyobb valaki. Ez Isten. Nagyobb nálad. És ő jobban tudja a dolgokat, mint te. A saját kicsi életedben. Ennek a főnévi változata a kabod, ami eredetileg súlyt jelentett, és mindig csak átvitt értelemben használja az Ószövetség. Tehát, akarsz súlyos ember lenni Isten országában? Isten dicsősége fog eljönni az életedben, és súlyos emberé fog tenni téged. Ezek az emberek, akik már megtapasztalták Isten jelenlétét, azok súlyos emberré váltak. Ahol megjelentek, ott mindenki tudta, hogy valaki bejött. Nem olyan emberek, akik megjelent egy atmoszférában, egy szobában, és észre se vették. De ezek az emberek nem attól ilyen nagyok, hogy ők fölfúvalkodtak, és olyanok lettek, mint a pulykakakas, hanem azért, mert Isten jelenléte rajtuk van, és más emberek. Ez nem egy jelentéktelen piti ember. És tudd meg, hogy te sem vagy egy jelentéktelen piti ember. Ha Isten jelenléte benne vagy, Isten jelenléte által Isten téged föl akar emelni. És tisztességet is akar adni neked Isten. De először te neked kell tisztességet adni Istennek. A kenet árát ki kell fizetni. Tehát itt tartunk, jó? A görögben, nézzük a görögöt. Felbecsülni valaminek az értékét. Megbecsülni, tisztelni, vagy tiszteletben tartani valamit. És az egy igét is hoztam. Hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, ahogyan az atyát tisztelik. Aki nem tiszteli a fiút, az nem tiszteli az atyát sem, aki őt elküldte. És ez azt jelenti ez az ige, hogy ha valaki tiszteli a fiút, azaz dicsőséget ad a fiúnak, vagy akarja azt a dicsőséget, ami a fiúé, azt tudja csak az atyát is szemlélni. Mit csinált a fiú? Tisztelte az atyát. Malákiás könyve miről szól a utolsó fejezet, utolsó mondatai? Hogy eljön és megforgatja az eseményeket, és az atyák szívét a fiakhoz fordítja. Miért? Miért? Az Illés szellemének miért ez a munkája? Azért, hogy a dicsőség ne tudjon jönni, és maradandó legyen a dicsőség. Ne egy átjáróház legyen az eklézsia, hanem megmaradjon Isten jelenléte a gyülekezeteken, és valódi átváltozás történjen, de hosszas átváltozás, és aztán pedig eljön az Úr. Egyébként prófétai, amit felolvastam a Táborhegyen, hogy megjelent Illés és Mózes, mert ez a szellem, az Illés szellem és a Mózes szelleme el fog megint jönni nagyon erősen, nagyon erősen, most nincs idő erre beszélnem, nagyon erősen el fog jönni, és mind a két szellemnek feladata van, már itt van. Ez a keresztelő János fajta szellem, a Illés szelleme, illetve a Mózes szelleme, ez több megamozgalmat fog hozni, és megacsodák lesznek. Tehát a Mózesék megacsodákat fognak hozni, koordinálni tudják majd a megacsodákat, Illés pedig áttörést fog eredményezni. Ezt nem fogod tudni megérteni az Illés szellemét is fölismerni. Ezt csak azt tudja fölismerni, aki keresi Illés szellemét, vágyik Isten szellemére, és be tudja fogadni. Ugyanis Illés szelleme és az Elizeus szolgálata között nagyon nagy különbség volt, óriási. Illetve Illés és Keresztelő János szolgálata között is óriási különbség volt. Mégis Jézus azt mondta, hogy Illés szellemével szolgált Keresztelő János. Ezt csak azt tudja fölismerni majd, akiben benne van a Szent Szellem. Ezért kérdezték a farizeusok, hogy ő Illés vagy Isten fia, mármint Keresztelő János. És nem ismerték fel azt a szellemet. Miért? Mert nem volt bennük Krisztus szelleme. Tehát csak szellemből tudott bizonyos dolgokat fölismerni. Például, amikor Elizeus azt mondja, hogy szükségem van kenetre, nagyobb kenetre. Mert látja, hogy Illésnek a szolgálata nem volt sikeres. Tehát nem tudta véghez vinni Isten akaratát. Akkor nem azt mondja, hogy Istenem, adj nekem nagyobb kenetet, mint Illésnek van, hanem az Illésnek a kenete duplázódjon. Ez azt jelenti, hogy az Illés szelleme nőni tud, növekedni tud, és át lehet adni emberből emberbe. Ezért mondja, hogy az atyánk szívét a fiak szívéhez fordítsa, hogy a szívtől szívig egy kenet átadás történjen. Hogy az atyák, amit megharcoltak, át tudják adni a fiaknak, és a fiak egy nagyobb dicsőséget tudjanak létrehozni, mert Elizeus dupla csodákat tett, mint Illés. Azt mondod, hogy hol van még erre példa a Bibliában? Jó a kérdés. Mózesnél ugyanezt látod. Mózes átadta a szellemét azoknak az embereknek, hogy fölépítsék a templomot. A papság pont erről szól. Átadás a papság. Ha elolvasod a Melkisédeki rendjéről szóló fő igét a zsidó hétben, akkor meg fogod látni, hogy Léviben már benne volt egy nagyobb áldás, mint amit elhitt volna, vagy fölfogott volna. Hogyan? Hogy Ábrahámból átment az áldás. Ezt csak akkor fogod tudni megérteni, ha akarod, vágysz arra, hogy lásd az igét. Ha az életed csak arról szól, hogy elmenj dolgozni, hazamenj, vasárnap eljött gyülekezetbe, nem fogsz látni. Nem fogsz, egyszer nem, értsd meg, nem lehet így látni. Ez csak úgy lehet, ha kifizeted az árat. Hogy akarsz tanulni azoktól, akik előtted vannak. És akkor áldást tud rád szállni. Mert a Melkisedeki papság átadó egyház. Tehát át tud adni. Venni tud, és átadni. A papság át tud adni, mert örökkévaló. Azt mondja Jézus a János 6.33-ban. Az én beszédem, ki tudja ezt az igét? Az én beszédem. Szellem és élet. Tessék? 6.63. Az én beszédem. Szellem és élet. Tehát amikor ő beszél, akkor szellemet ad át, és örökké valóságot ad át, mert örök élet van ott, a Zoé. Tehát amikor Jézus beszél, akkor szellem adódik át, és örökké valóság. Tehát bemész az örökké valóságba, mikor az igét megeszed. Most ezt lehet, hogy elvont, de azoknak is szólok, akik régi keresztények. Tehát, hogy át tud venni az igéből az örökké valóságot, és át tud venni a szellemet az igéből. Mert az ige nem csak betű, mert a betű öl. A szellem az, ami megelevenít. És amit én beszélek, szellem és élet. Ő megelevenítő szellem. Ezért tudom azt mondani, a kereszténység az természet fölötti megtapasztalás. Ha ebben nem hiszel, vallásos ember leszel. Így van, Norbi? Vallásos ember leszel. Mert te beskatujázod magadat meg a Szent Szellemet. De őt nem lehet beskatujázni. Korintus 3. Jó? Halleluja. 2 Korintus 3. Egy másik fordításról felolvasni, jó? Ami egyértelmű, átlátható. Nekem ez is jobban tetszik, mint a tárgyal. Először a 3. fejezetet végig felolvasom. Legalább olvasol ma igét, ha egész héten úgyse olvastál esetleg. Kezdjük el újra önmagunkat ajánlatni? Talán szükségünk van, mint egyeseknek hozzátok szóló, vagy tőletek származó ajánló levelekre? Hadd mondjam el, hogy a saját maga gyülekezetét neki írja ezt a levelet Pál, és azt írja, hogy ajánló levelekre van nektek szükségetek tőlem, hogy én magamat ajánljam. Amikor én hoztalak titeket létre, eléggé faramuszi helyzet. A mi levelünk ti vagytok, amely a szívünkben van beírva, amelyet ismer és olvas minden ember. Látod? Egy igazi szolgáló nem attól szolgáló, hogy a pulpitus mögött áll, hanem a hívők bekerülnek a szívébe. És miután szívbe kerülsz egy embernek, az az ember téged elkezd hordozni, és segíti a szellemi életedet. Aztán. Hanem nyilvánvaló, hogy ti Krisztusnak, ami szolgálatunkból származó levele vagytok, amelyet nem tintával, hanem az élő Isten szellemével, nem kőtáblákra, hanem a szív hústábláira írtak föl. De ilyen bizalmunk Krisztus által van Isten iránt, nem mintha önmagunktól, mint egy magunk erejéből alkalmasak lennénk arra, hogy bármit is gondoljunk. Nem a mi alkalmasságunk az Istentől származik, nem. A mi alkalmasságunk az Istentől származik, aki alkalmassá is tett bennünket arra, hogy az új szövetség szolgája legyünk, nem betűé, hanem szellemé. Mert a betű öl, a szellem viszont életre kelt. De ha a halál betűkkel kőbevésett szolgálata dicsőséggel járt, olyannyira, hogy Izrael fiai nem tudtak Mózes arcára nézni annak mulandó dicsősége miatt, hogy ne járna még nagyobb dicsőséggel a szellem szolgálata, mert ha a büntető ítélethozatal szolgálata dicsőség, mennyivel inkább túlára a dicsőségben a megigazulás szolgálata. Hiszen ami dicsőséges volt, már nem dicsőséges többé az őt túlszárnyaló dicsőség miatt. Mert ha a mulandó dicsőséggel jár, mennyivel inkább dicsőséges az, ami megmarad. Miután tehát ilyen reménységgel rendelkezünk, teljesen nyíltan élünk is vele, nem úgy, mint Mózes, aki leplet tett az arcára, hogy Izrael fiainak ne kelljen végignézniük a mulandó dicsőség elmúlását. De az ő fölfogó képességük érzéketlenné vált, mint hogy ugyanez a lepel a régi szövetség felolvasásakor mind a mai napig felfedetlenül ott marad, tudnék csak Krisztusban tűnik el. Így, mint máig, valahányszor csak Mózest olvassák, lepel borul a szívükre, de amint odafordulnak az Úrhoz, a lepel elvétetik. Az Úr pedig szellem. És ahol az Úrnak a szelleme, ott szabadság van. Mi pedig mindnyájan, miközben lepel nélkül, arcunkkal visszatükrözve megláthatjuk Isten dicsőségét. Ugyanarra a képmásra formálódunk át, mint egy az Úr szellemétől, dicsőségről, dicsőségre. Amen. Erre vagyunk elhívva. Most itt ülsz, megvan a kicsi életed, szereted a töltött káposztát, szereted a nokedlit, eljössz a gyülekezetben, vannak gyönyörű dalok, Isten szelleme itt van köztünk, eljönnek Pestről emberek, az egyik elmondja, hogy kómából kelnek föl, valaki meggyógyult, vissza kell adni a kocsit neki, mert meggyógyult, eljövök én, üvöltözök, ordítozok, leizzadok, köpködök a nyáltól, és azt mondod, hogy végül is a szolgálat arról szól, volt egy fiatal ember, meg egy idősebb, a fiatal emberet pedig azt a véleményed, hogy elmondott valamit, hogy a dicsőség, meg stb. Azt sem tudtam, miről van szó. Hagyd mondjam el, ha te most így vagy itt, és így ülsz itt, akkor nagy bajba vagy. Mert az új szövetség nem erről szól, hogy valamiről beszélt egy fiatal ember. Hanem legalább az igét értsd meg, hogy ez a te igét. Mert azzal fejezte be Pál, hogy mindannyian nézzük a dicsőséget. És mindannyian tudunk elváltozni. Ez nem csak Pál szolgálata volt, vagy Pálnak a lehetősége, mindenkinek a lehetősége. Tehát, hogyha te ezt nem akarod megérteni, akkor te nem leszel normális keresztény. Te egy vallásos ember leszel. Higgyétek el, sokszor kell sarkosan beszélni, ez a lényeg. Hogy nézd a dicsőséget, és a téd a dicsőség. És ez nem fehérekhez van kötve, nem zsidókhoz, nem cigányokhoz. Bárki nézheti. Bárki. Eddig nagyon kevés ember merte ezt bevállalni. Hogy ő a dicsőséget akarja szemlélni, és olyan akar lenni, mint Krisztus. De eljön egy új generáció, aki akarja ezt. Mert elege van a vallásból, elege van abból, hogy nincs ott Isten jelenlét a gyülekezetben. Úgy, ahogyan ő akarja. Mert ő azt akarja, hogy mindenki meggyógyuljon a gyülekezetében. És az őrültek is meggyógyuljanak. A bolondok is. Amen. Nézzük ezt az igét. Ez az ige arról szól, hogy hogyan tud a dicsőség növekedni az életedben. Én egy interpretációt, egy megközelítést adok, ezt át lehet gondolni, át lehet értelmezni, le lehet ülni a Norbival, át tudjátok gondolni. Én követem az igét egyről kettőre, kettőről háromra, jó, átnézzük, hogy hogyan tud a dicsőség a személyes életedben megnyilvánulni. Erről szól. Lehet, hogy eddig voltak elvont területek, vagy nehezen megérthető dolgok. Most próbálok még egyértelműebben beszélni, hogyan tud Isten dicsősége megjelenni. Nézzük a 3:1. Kettes verszakot. A mi levelünk ti vagytok, tehát elkezdődik az Isten jelenléte egy emberen keresztül az életedre nézve. Ez hogyan jön? Úgy, hogy megjelenik egy ember, aki hirdet az evangéliumot, odaszállja az életét azért, hogy te szellemi emberré legyél. Tehát kell találnod egy embert ebben az univerzumban, Ózdon, Magyarországon, aki akarja, hogy a te életedben ott legyen Isten jelenléte. Itt van több ilyen ember. A következő. A mi levelünk ti vagytok, amely a szívünkbe be van írva, amelyet ismer és olvas minden ember. Ezek az emberek átláthatóak. Egyszerűen, ha szellemben leszel, azaz, keresed az Urat, újjászületsz, látni fogod a másikba, tudsz majd olvasni a szívébe, hogy ő azért él, hogy te megújuljál. Ha ezt nem veszed észre, akkor valami bűn van az életedben. Ha az a személyben benne van ez az Istentű jövő ajándék, hogy téged fölépítsen. Mert azt mondja itt az ige, hogy tud olvasni az is, aki nem szolgált ajándék. Tehát föl tudja fogni. Ezért van az, hogy a szellemi emberek mindig a jó helyen vannak, nem a rossz helyen. És ez nem kell szolgált ajándék tisztség sem. Csak érzik, hogy hol van Isten akarata, hol lesz Isten akarata, hol lesz Isten jelenléte kitöltve. Előre meg lehet érezni. Lehet látni előre, messziről. Ki az az ember, aki valószínűleg Isten fog használni. És messziről lehet látni, hogy ennek az embernek még nagyon sok problémája lesz az életében. Nem így van? Megyünk tovább. Azt mondja, a Krisztusnak, ami szolgálatunkból származó levele vagytok, amelyet nem tintával, hanem az élő Isten szellemével, nem kőtáblákra, hanem a szív hústábláira írtak föl. Az első pont a Szent Szellemmel való találkozásban, hogy engedd meg, hogy Isten írjon a szellemével a szívedre. Ez az első pont. Hogy Isten jelenléte maradandóbb és magasabb színvonalon működjön az életedbe. Engedd, hogy Isten szelleme, nem én, Isten szelleme írjon a szívedre. Ez a szellemnek az író pozíciója, író ereje. A szellem író, ír a szellem. És engedd meg, hogy a szívedre, szellemedre Isten írjon. Mit ír Isten? Az igét írja föl a szívedre. Ez nem csak a 10 parancsolat. Ez nem csak a 10 parancsolat. Ez azok a szellemi királyságból jövő elvek, amelyeket Isten akar neked odaadni. Mert ez a lényeg, hogy ne csak hallj, hanem láss. Ne csak láss, hanem benned maradjon Isten akarata. Az a szellemi impulzus, amit kapsz a szellemből. Benned kell, hogy maradjon. Be kell, hogy el kell, hogy rejtsd ezt a dolgot. Jézus egyszerűbben fogalmaz, mint én. Azt mondja, hogy akiben van olaj a lámpásába, azért el fog jönni az Úr. Tehát el kell raktároznod a szellemnek a dolgait, hogy legyen benned írás. Írjon beléd az Úr. Ez az első feladata a dicsőségnek, a eljövetelének az első pillére, hogy elkezd az Isten szelleme írni bennünk. Ha nem tud írni, akkor nem fog megjelenni a Szent Szellem. Hidd el! Mert ő nem azért jön, hogy megérintsen bennünket, adjon egy kellemes érintést, hanem azért jön, hogy belénk költözön, és bennünk dolgozzon. Ez az első dolog. Írjon a szellem. De ilyen bizalmunk Krisztus által van Isten iránt. Ez hogyan jön létre? Azt mondja Pál, hit által. Hit által. Azt mondja, ő tudja, ő bízik ebben, ő 100% biztos ebben, hogy ez működik. Erre mondod azt, hát, Lali, mit jelent a Szent Szellem ír? Azt mondja erre Pál, nem önmagunktól, nem a magunk erejéből, nem azáltal, hogy bármit elgondolunk, hogy akarunk, nem. A mi alkalmasságunk az Istentől származik. A legnagyobb kihívás az a csodák korszaka előtt, hogy bebizonyítsuk, hogy vannak csodák. De nem az Istennek az akarata. Majd egyszer beszélünk erről is, hogy a csodák a korszaka előtt milyen nyomás helyezik az egyházra, hogy bizonyítsa, hogy ő Istentől van, bizonyítsa, hogy a gyülekezete jó mederben megy, bizonyítsa azt, hogy ő Isten kereső, bizonyítsa, hogy valóban Isten létezik, akkor is, amikor pillanatnyilag nem látjuk. Ez a materialista társadalom, ami körül van, a világ szelleme, azt nyomja rá az egyházra, azt nyomja rá a hívőkre, bizonyítsunk, hogy az abban az Istenben, akiben mi hiszünk, az létezik. Nem kell bebizonyítani ezt az Istent, hogy Isten bizonyít. És hogyha valaki azt mondja, hogy te hitben vagy, nem látom, hogy itt beszélsz, akkor pedig azt kell mondani, hitben járok és nem látásban. Mert a hit pontosan ezt jelenti, hogy akkor hiszek valamiben, amikor még nincs meg. Mert ha te akkor hiszel csak, amikor látod, akkor neked sose volt hited. Ezért mindig vannak őrültek, akik arról beszélnek, ami még nincs meg. És arról beszélnek például én, amiről még fogalmunk sincs, magamnak sincs fogalma. Mindjárt mutatom, hogy milyen dicsőség van, majd az igét, görögöt is átnézzük ugyanebben az ige szakaszból. Fogalmam sincs, hogy miről beszélek. Csak azt tudom, hogy itt van bennem valami. Valami kiábrázolódik. Azt mondod erre, mutassak erre példát. Hol van ilyen megírva, hogy jön egy ember, és arról beszél, amiről még fogalma sincsen? Ábrahám. Azt mondja, látta az alapokkal bíró várost. Miért? Mert két dimenzióban mozgott. Nem az volt a lényeg, csak hogy Izsákot fölvigye, ahogyan szó tud tanítani a fönn a Jeruzsálem hegyére. Nem csak ez volt a lényeg. Ez már a szellemi leképezése a dolgoknak. Ez a legnehezebb. Megkapszom itt szellemben, fizikailag pedig gyakorolt azokat az ígéreteket, amik a földi létedre vonatkoznak. De ő tudta jól, hogy nem az a cél az életébe, hogy Izsák csak megszülessen. Ez az egyik cél. És volt másik cél is az életében. Hogy higgyen abban, hogy van mennyi Jeruzsálem. Van Jézus Krisztus. Létezik, azaz Krisztus. És el fog jönni. És több milliárd, vagy nem tudom hány billió magja lesz neki. Nem abban hit majd Izsák, akinek Izsák átadja a magot, Jákob meg a többiek, az lesz az öröksége. Nem! Ő abban hit majd Krisztusban, a magban lesz az öröksége. De muszáj volt Izsákot is megcsinálnia. Értitek? A zsidó levél erről szól. Hogy azt mondja Jézus, Ábrahám, még nem látta, de már köszöntötte az előtte lévő dolgokat. Köszöntötte. Előre megköszönte. Uram, hálát adok Krisztusért, a magért. Azt mondta, hogy hol van erről szó? Micsoda? Ábrahám látta Jézust. Így van, Jézus mondja magáról. Ábrahám látta az én napomat. És örült. Hogy lehet ez? Úgy, hogy az összes pátriárka, az összes felkent, ószövetségi szent ismerte Krisztust. Azt mondja, hogy ez lehetséges? Még nagyobbat mondok, barátom. A proféták, Krisztus szelleméből profétáltak. Krisztusról profétáltak. Mózesnek megjelent Krisztus. Gedeonnak megjelent Krisztus. Jákobnak megjelent Krisztus. Dávidnak, többieknek, mindenkinek. Józsuénak megjelent Krisztus. Megdicsült testben. Amikor Korintusba ment Pál, megjelent Krisztus neki. Látomást kapott. Miért? Azért, mert olyan erős látomást kellett adnia neki az Úrnak, hogy végig tudja csinálni, mert Korintus egy undorító gyülekezet volt. Ezért tudd meg, amikor úgy érzed, hogy majdnem feladnád, Isten fog adni látást, kijelentést, és az utolsó időben az eklézsiában meg fog jelenni az Úr több helyen. Erre azt mondod, hát, ez már túlzás. Micsoda? Testben megjelenik Krisztus. Miket prédikálsz te? És hogyha hamis Krisztus lesz? Nézd meg Dereket, megjelent neki Krisztus. Hegin, megjelent neki Krisztus testben. És így jöttek létre bizonyos szellemi mozgalmak. Pálnak megjelent Krisztus testben. Hogyan? Miért? Hát azért, hogy a mozgalom elinduljon. Az az út, amin ők jártak. És az utolsó időben meg fog jelenni újra Krisztus megdicsült testben. Azt mondja, miért? Hogyan? Azért, hogy ne menjen fél a test. Muszáj, hogy megjelenjen. Magának Jézus Krisztusnak is meg kellett, hogy jelenjen Illés és Mózes megdicsült testben. Miért? Hogy tovább haladjon Isten munkája. Azért, hogy meglásd a dicsőséget. Azt mondja a Jelenések könyvében, hogy Jézus a gyülekezet között jár. Mi van? Na, megyünk tovább, halleluja. Istenem, menjünk tovább. Nem, mint ha önmagunktól lennénk alkalmasok, ugye ezt mondtuk. Aki alkalmasá, hatos verszak, alkalmasá tett bennünket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk. Tehát ez lesz a következő dolog, amit a Szent Szellem léte fog hozni, hogy szövetséget alkot veled Isten, megérted a szövetséget, ki tud követni? Szövetségbe leszel Istennel. Ezt is a szellem hozza létre. Megérted, hogy Isten csak szövetségben gondolkodik. Amen. És ennek a szövetségnek a részese lesz. Nem a mózesi szövetségnek, hanem az új szövetségnek. És erről fog tanítani a Szent Szellem, az új szövetségről. Az új papságról. Ha az új papságról tanulsz, akkor már itt tartasz. Írja a Szent Szellem a szívedre, és akarsz látni bizonyos szellemi javakat, hogy mik a te pozícióid. Például az, hogy szellemi pap vagy. Aztán. Ennek a szolgávájá válsz, diakonusává válsz. Tehát elkezdesz szolgálni. Papság elindul. Elindul a papi szolgálatod. Ez a szellemnek a munkája, a dicsőség tudjon működni. Papság nélkül nincs dicsőség. Papság nélkül nincs dicsőség. Nem a betűjé, hanem a szellemé. Elkezd a gyülekezet a szellem felé koncentrálódni. És akarja, hogy a szellem tekintélye megvalósuljon a gyülekezetben. Ez a dicsőségnek a következő munkája. Ez a dicsőség előfeltételei. Nehogy azt hitt, hogy a dicsőség oda megy, ahol nem is akarják látni. Nem. A dicsőség oda megy, ahol fölkészítik magukat. Mindjárt mutatom a Mózes könyvéből. Nem betűé, hanem szellemé. Mert a betű öl, ez a vallás. A betűt keressük szellem nélkül. És tönkre mennek az emberek a vallásba. Leamortizálódnak. Most is jött a gyülekezetünkbe egy házaspár, és le volt amortizálva. Miért van leamortizálva 20-30 év múlva egy hívő? Miért van leamortizálva? Karizmatikus gyülekezetbe jár, Szent Szellemmel betöltekeztek, és nyelveken szól az egész gyülekezet. Akkor miért van rossz állapotban? Hogy lehet, hogy rossz állapotban van? Miért van rossz állapotban? Tisztességes emberek ezek, nem bűnös emberek, nem kocsma tölteléket. Azért, mert a betű öl, a szellem pedig megelemelik. És senki nem mondta el neki még. Hogy barátom, te olvasod az igét, és Isten tud hozzád szólni. vagy el is mondták, nem friss szellemből mondták el neki. Én meg elmondom neked, hogy barátom, hozzád szól Isten. És tud szólni, és otthon Isten ígéje. Meg tud nyílni a szívedben. Életre kelt a szellem. Ez a következő munkája a Szent Szellemnek. Benned elkezd működni a szellem. Él a szellem. Azt is jelenti, hogy örökké valóvá válsz. És ehhez idomítod az életedet, a sorsodat. A családod az örök élet felé megy. Amikor bemegyek a lakásodba, azt fogom látni, hogy a családod örökké valóságra tekint. Nem a világiasságra, hanem az örökké valóságra. Akkor beszélgetek veled, akkor az életednek nem az a célja, hogy túléld a Orbán kormányt, hanem az, hogy átlépj folyamatosan, amikor meglankadsz, elerőtlenedsz, úgy érzed, hogy minden idáig van. Akkor lássa az Úr rajtad, hogy tudod, hogy vissza kell menned az Úrhoz, a forráshoz. Újról inni kell, újból belé kell kapaszkodnod, újból át kell adnod a szellemedet, hogy megint táguljon, mert összezsugorodott a lelked nyomásaitól. És amikor átadod a szívedet, és akarod, hogy táguljon a szellemed, akkor újra fog jönni Isten. Azt mondja, aki szomjas, én hozzám, az jöjjön. Nem azt mondja, aki belem van undorodva, az jön hozzám, hanem aki szomjas. Aki szomjas. Miért? Mert meg tud itatni bennünket az Úr. Miből itat? A természet fölöttiből. Ez az életem célja. Ellankadok, megyek az Úrhoz. Ellankadok, megyek az Úrhoz. A keresztény élet nem egy állandó stabilitás. El ne hidd, hogy a keresztény élet arról szól, állandó az Úrba vagyunk. Teljes hőfokkal megyünk. Nem. Rengeteg apály, rengeteg nyomás, rengeteg teher van a keresztény élet alatt. De az Úr ott van, és azt mondja, fiam, ha szomjas vagy, gyere én hozzám, és így áll. És az élet erről szól. Szomjasak vagyunk, betelítődünk. Szomjasak vagyunk, betelítődünk. Nem vetted észre? Vagy amikor nyomások alatt vagy, olyan szomjas leszel az Úrra, hogy azt érzed, hogy mintha most értél volna meg. Hát hogy lehet ez? Mert a szellem benned dolgozik. És állandóan azon van, több évtizede már, nem tudom hány évet értél meg, hogy állandóan és állandóan az Úr felé menjél. Megyek tovább, jó? Lehet még tanítani? Jó. Tehát azt mondja utána, de a halál betűkkel kőbe vésett szolgálata dicsőséggel járt, és itt elkezdi behozni a mózesi dicsőséget. Ezt azt mondja, hogy ha a halál betűkkel kőbe vésett szolgálata dicsőséggel járt, látom, hát még nincs olyan nagy a dicsőség. Dicsőséggel járt, olyannyira, hogy Izrael fiai nem tudtak Mózes arcára ránézni annak mulandó dicsősége miatt. Most képzeljétek el, hogy a Mózes arcán olyan dicsőség volt, hogy sugárzott az arca, és egyszerűen, amikor ránéztek el erre a dicsőségre az emberek, egyszer megfélemlettek. Olyan dicsőség volt Mózesen. Világított a búrája. Ahó! 100 watttal világított a búrája. És azt mondja utána az ige, hogy ne járna még nagyobb dicsőséggel a szellem szolgálata. És azt mondja itt az ige, hogy ez egy mert ha a károsztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges a megigazulás szolgálata? Na most nézzük itt ezeket a szellemi dolgokat. Lehet, hogy unalmas számodra, vagy nem érted a dolgot, már meghallgatod még egyszer esetleg, ha megengedem, vagy megengedik, és akkor lehet, hogy rá fogsz jönni bizonyos dolgokra. Azt mondja, hogy a szellem szolgálata olyan fokon fog az életedben működni, hogy kiszabadít téged a bűntudatból, a kárhoztatás érzéséből, és az igaz megigazulás szolgálata elkezd működni a szellemi életedben. Még egy szellemi elv. Nem jön a dicsőség arra az egyházra, akik nem tudnak járni a megigazolás szellemi javaiban. Mert a károsztatás szolgálata, a szolgálatod alatt, a károsztatásnak az üzenete állandóan benne él, környezetedben, körülményeidben. És mindig túl kell lépned a károsztatáson. Pár is többször beszél erről, hogy ő magát nem károsztatja el. És nem érdekli, hogy ki mit magyaráz neki. És túl tud lépni a bűntudaton, a nyomáson, a terheken, a lemanipulált életérzéseken. Mert egy szolgálót állandóan átél egy szolgálató állandóan manipulációt. Ahány lyuk van, annyi fajta manipulációt. És állandóan meg kell felelni a sok lyuknak. Egyiknek ilyen kell, a másiknak olyan kell. És Pál azt mondta, hogy nem engedi, hogy a szellemét leterrorizálják. Nem engedi, hogy más határozza meg, hogy ő kicsoda. Azt mondja, az Úrra néz, majd az Úr megítéli. Mert ha arra nézne, hogy emberek hogyan ítélik meg, ott hagyná a szolgálatát, kerékbe törne a szolgálata. Ezért nagyon fontos a megigazultság szolgálata. A megigazulásnak a feladata, hogy meghitt, vagy befogad, hogy Isten szeret téged, és a bíró azt mondta, hogy nem vagy bűnös. Erről lehetne sokat tanítani. De ez is nagyon fontos, a megigazolás szolgálata, hogy elhidd azt, hogy nem vagy bűnös. Nem vagyok bűnös. Isten megbocsájtott minden bűnömet. Megvallottam, nem vagyok bűnös. Szeret az Úr. Bármikor az Úr elé járulhatok. Dicsőség Istennek. Ezt nem lehet finoman elmondani. Ezt csak külvöltve lehet mondani. Tudod, hogy miért? Azért, mert jogod van arra, hogy bármikor bemenj az Atyához. Jogod van arra, hogy bármikor őhozzá forduljál. Még hogyha nyomások és bűnök alatt vagy, akkor is jogod van az Istenhez, mert egyszer már újjászülettél, és ő kész arra, hogy megbocsátsa a bűneidet. Amen. És nem kell szanaszot szedned. Mert az Úr megnyugtat téged, és leszakítja a bűntudatot. A bűntudat akkor van, ha bűnben vagyunk. De Istennek nem az a terve, az életünket így éljük. Egy kis bűntudat, még nagyobb bűntudat. Egy kis bűntudat, csak elringatja az életünket, hogy az Úrban maradjunk. Hogy nehogy már jól érezzük magunkat. Nem! A bűntudat akkor van, amikor bűnben vagyunk. De ha jön Jézus vére, akkor a megigazolás szolgálata leszakítja a bűntudatot. És úgy tudod Isten dicsérni, hogy te vagy Isten kedvence. Menjél inkább dicsőséges ez. És figyelj, folytatom tovább. Mert ha a károsztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges a megigazolás szolgálat. Erről beszéltem. Sőt, a dicsőített nem is dicsőséges ebben a részben az őt meghaladó dicsőség miatt. És itt a görögben hiperdicsőségről beszél, és most már tudom, hogy már nagyon durva, amikor beszélek. De figyelj ide, elragudj, de az igében ez van írva, és én arról fogok beszélni, az Isten igében le van írva. Tehát van egy hiperdicsőség. Egy hiperszónikus dicsőség. Fogalmam sincs, hogy mi ez. Elnézést. Lehet, hogy hülye hangzik, de az igében ez van. Egy magasabb szintű dicsőség, ami Mózesnél volt. Tudod, milyen Mózesnél milyen dicsőség volt? Hogy az egész nép berosált, szó szerint, mikor Isten megjelent. A Sion hegyére leszállt Isten dicsősége. A Sion hegye nem a Pirisi hegyek, meg nem a Ózbenet lévő dombvilág, hanem egy hatalmas hegycsúcs része. Egy hatalmas hegylánc. És az egész hegylánc több kilométer hosszúságú beleremegett Isten dicsőségétől. És senki nem mert Istennél járulni, mert mindenki tudta, ha most Isten szemébe néz, meghal. És azt mondja itt Isten igéje, hogy ennél nagyobb dicsőség fog leszállni. Egy hiperdicsőség. Ez van írva a görögben. Hiperdicsőség. Hú, fantasztikus Isten igéje. Ez a jövő. Mert ha a dicsőséges elmulandó, sokkal inkább dicsőséges, ami örökké valóan megmarad. Ez a dicsőség örökké való. Túláradó dicsőség fog eljönni. A hiper azt jelenti, hogy túláradó. Túláradó dicsőség lesz. Tudod, mit jelent a túláradó dicsőség? Hogy mindenki meg fog gyógyulni a gyülekezetbe. Azt mondta, hogy mondjak erre példát. Hol látta ilyet, hogy mindenki meggyógyult? Izrael életében. Az a dicsőség, ami eljött 40 éven keresztül. Mindenkit meggyógyított. Nem volt beteg. 3 millió ember egészséges volt. Senkinek nem kellett vakbélgyulladásra az orvoshoz menni. Senkinek nem kellett epeműtéttel, rákkal az úrhoz, vagy a szolgálókhoz, vagy a papokhoz menni. 40 éven keresztül a gyógyító keretben úsztak, amiről fogalmuk se volt. Még van egy pár pont, azt most nem fogom elmondani, inkább átmegyünk a 2 Mózes 33-hoz. Ez volt az eleje. Hát ugyanebből a részből még vannak. A szellem kiáradó munkája hogyan működik. De ha sokat mondok, akkor nem fogod tudni úgysem megjegyezni. Most én ezt kis történetet történettel szeretném befejezni. Egy félelmetes történettel. Egy félelmetes történettel. Ez tényleg félelmetes történet lesz. És ki fogsz akadni ezen a történeten? Remélem úgy fogom elmondani, hogy ki akadsz, mert félelmetes, tényleg óriási a történet, és beleremegsz majd, és megmutatom, hogy mi történt Izrael életében. Szól azt ért az Úr Mózesnek. Ki szólt Mózesnek? Az Úr. Oké? Okay? Tehát itt már komoly a dolog, mert Isten kommunikációját meglátjuk egy emberrel, Mózessel. Eredj! Menj fel innen, te és a nép, amelyet kiosztál Egyiptom földjéről, a földre, amelyről megesküdtem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak mondván, a te magodnak adom azt. És bocsátok előtted angyalt, és kiűzöm a kananeusokat, emoreusokat, kitteusokat, perizeusokat, kiveusokat és jebőzeusokat. A tejjel és mézzel folyó földre. De én nem megyek fel köztetek, mert te keményakú nép vagy, hogy meg ne emészelek az úton. Vagy az eredetiben meg ne semmisüljél az úton. Tehát, ott van Isten népe, kijöttek Egyiptomból, és azt mondja nekik Isten, nem jöttök, nem megyek veletek, nem lesz a jelenlétem köztetek, nem megyek közétek. bevizlek a földre, a Kánán földjére, jól fogtok élni, meg lesz mindenetek, Ábrahám áldása rajtatok lesz, de Isten jelenléte nem lesz rajtatok. Ez a karizmatikus egyház. Pláne Amerikában. Megvan mindenük, benn vannak a Kánán földjében. Ábrahám áldását úgy tudják, úgy annyira ismerik a hitelveket, az igéket, minden megvan. Csak egy dolog hiányzik. Isten jelenléte, a dicsőség. És azt mondja az ige, mert kemény nyakú nép. Mert kemény nyakú nép. Döbbenetes. Amikor ezt elolvastam, döbbenetes. Hogy az Izrael áldása, az nem azt jelentette, hogy Isten is ott volt közöttük. A kegyelem az, hogy ők megkapták a Kánán földjét. Bementek. De tudta Mózes, hogy el fog bukni az egész nép. Miért? Mert kemény nyakú. Tudod, mit mond Isten Sámuelnek, mikor ideges, hogy királyt választanak, és jön Saul rendszere? Azt mondja neki Isten, amióta Egyiptomból kijöttek, mindig engedetlenek voltak. Mindig. Végig engedetlenek voltak. Azt tudtátok, hogy 40 évig a pusztában Pászkát nem ünnepeltek? Nem ünnepeltek Pászkát, 40 évig. Azaz, nem akarták a Krisztust. Nem akarták a Krisztust. Még sok mondani való lenne, de menjünk tovább a 4-es verszak. Mikor meghalla a nép ezt a kemény beszédet, gyászba borult, senki sem tette fel az ékszereit. Megmondta vala az Úr Mózesnek, mondd meg az Izrael fiainak, kemény nyakú nép vagy te, egy szempillantásban a közét megyek, megemésztelek, azért most vesd le a te ékességedet magadról, aztán meglátom, mit cselekedjen veled. Tudod, mit jelent ez? Hogy bemennek, hát nem ti, de nagyon sok gyülekezetbe a világon bemennek a fuchsokkal. Bemennek a gyága öltönyökkel, a szép autókkal, leülnek, a laodíciai egyház, ugye, semmire nincs szükségem. Semmire nincs szükségem. Honnan hozták az ékszereket? Egyiptomból. Bennük van Egyiptom, rajtuk van Egyiptom bélyege. Azt mondja az Úr, undorodom az egyiptomi dolgaitoktól. Úgy undorodom az egyiptomi stílusaitoktól. Az az ékszer. És azt mondja, ha közétek mennék a dicsőségemmel, mindenki meghalna. Mert nincs egy szent se közöttetek. Nem tudok ott maradni, mert a bűn és a szentség együtt nem tud működni. És mit mond utána? Sír, sír a nép. És megváltozott a nép? Nem változott meg. Csak sírt. Bűntudatuk lett. De ahelyett, hogy a bűntudatra vették volna Isten akaratát, Isten igazságosságát, és megtértek volna, ahelyett nem, még jobban megkeményítették a szívüket. Utána azt mondja, azért most vesd le a te ékességedet magadról, aztán meglátom, mit cselekedjek veled. Tudod, mit csinál Isten veletek és velünk, a mi gyülekezetünkkel? Mérlegel. Az mondja, igen, Lajos, kéred a dicsőséget? Erről tanítasz mostanában a dicsőségről? Meg megdicsültesben járkál Jézus, meg stb. Oké, mérlegelek. És fog szólni az Úr. És szól. Kemény nyakú vagy. Nem megyek közét. Lehet, hogy azt mondja, vesd le az ékességedet. Mit tudom, mit fog mondani az Úr? Nem tudom, mit fog mondani. Valamit biztos mondani fog. Mert azt mondja, ebben a pozícióban, ebben az állapotban, ne is gondolj arra, hogy Isten jelenléte oda megy a gyülekezetedbe. Mert Istennek vannak tervei, és van igénye. Hát nem úgy van, hogy én igényelek valamit, és akkor majd az lesz, hogy én igényelek. Ez lehet, hogy az életedben működik, ma az életemben, de Isten életében nem működik. Tehát nem lehet az, hogy én azt mondom, Isten ezt csináld, meg azt csináld. Mert Isten gondolkodik. Itt van. Meglátom, mit cselekedjem. Átgondolja. Vajon meg tudják-e őrizni a dicsőséget? Vajon kimennek-e evangelizálni, miután a dicsőség rájuk jön? Vagy csak egész vasárnap röhögnek, meg rubickolnak Isten dicsőségébe? Hogy behívják-e a másik gyülekezetet, hogy ő is birtokolja, vagy vegye át a dicsőséget, hogy mit tudom én. Sok dolgot lehet mondani. És aztán mit ír az ige? Lerakták maguktól az Izrael fia az ő ékességeiket, a Hóreb hegyétől fogva. Mózes pedig vevi a sátort, felvonta azt a táboron kívül, messze a tábortól, nevezi azt gyülekezet sátorának, és lőn, hogy mind, aki az Urat keresi, ki kellett menni a gyülekezet sátorához a táboron kívül. Miért a táboron kívül tette le a sátrát? Mert Isten tudta, hogy meg fogja látogatni. És a tábor közepén nem látogatta volna meg Mózest. Ezért létrejönnek olyan emberek az eklézsiába, akiknek lesz egy sátruk, és nem érdekli, mi történik az eklézsiába, nem érdekli, hogy ki milyen kemény nyakú, hanem megfogja a sátrát, elviszi arra a helyre, ahol tudja, hogy Isten meg fog jelenni, és bemegy a sátorba, és beviszi Józsuét, és együtt vannak, és megtalálják az Urat. Mert Mózes ezt csinálta. Elkezdte keresni az Urat. És nagyon sok helyen látok ilyen embereket, akik fogják a sátrukat. Elkülönülnek, elszeparálódnak. a félvilági nyakas emberektől, és elkezdik Istent keresni. És azt mondják, hogy nem érdekel Jézus nevében, hogy mi folyik itt, ebbe a bordéházba. Én fogom a sátramat, és elmegyek oda, ahol Isten tudom, hogy ott lesz. És elkezdte elnevezni ezt a sátrat, még el is nevezte Mózes, ilyen pimasz volt. Ez lesz a találkozását. Még nem is találkozott Isten, de ő azt mondta, ez a találkozását. Az eredeti héber azt is jelenti, ünnepsátra. Azt mondta, itt fogok ünnepelni Istennel. Itt fogok dalolni az Úrral. Ti pedig a fuksaitokkal úgy, ahogy vagy, fulladjatok meg. Ezt én mondom. És lő, mikor Mózes bement a sátorba, érdekes módon felőoszlop szállt alá, megállt a sátor ajtajában, és beszélt Mózessel. Halleluja! Mi történt? A dicsőség olyan erővel jött, hogy már kommunikált is Isten. Mert kikkel kommunikál Isten? Akikkel megoszthatja a dicsőségét. Tehát az el ne hidd, hogy az Isten olyan emberekkel kommunikál, akik nem ismerik Isten szellemének a dolgait. Akik nem akarják Istennel való szövetséges viszonyt. Akik fittyet hánynak Isten igére. Ez nem így van. Én nem fogadom el, ez jóslás. Ezt nem fogadhatod el. Isten nem szól olyan emberhez, aki fittyet hány az a dicsőségére. Ez az Ószövetségben egyértelmű, meg az Új Szövetségben is. Isten az apostolok között nem olyakat választott, akik azt csinálták, amit akarnak, hanem akik meghaltak az Úrnak. Amen. Hát ez akkor ellent mondan az igének. Azt mondja Jézus, aki követni akar engem, halljon meg naponta. Nem azt mondja, aki követni akar engem, azt csinál, amit akar, és majd vele leszek. Az örökké valóságig. Az Úr pedig beszélt Mózessel. Színről színre. Istenem, újjá se volt születve. Isten beszélt Mózessel. Ó, már csak fiatalok, tudnátok, hogy ennek a súlyát, hogy Istenem, hogy meg a mi gyülekezetünk, hogy Isten beszélt egy emberrel, úgy, hogy nem volt még újjá születve. Színről színre. És azt mondja, amint szokott ember szólni barátjával. Tudod, mit jelent ez az ige? Hogy aki a dicsőséget keresi, annak barátja lesz a király. Ezért mondja Jézus magáról, hogy nem hívtok már engem szolgáknak, vagy úrnak, nem tudom, hogy mondja az ige, hanem barátaimnak. Mert ott fog sátorozni a fiú, ahogy a János evangélium első fejezetében van, hogy az ige közöttünk volt, de az eredetiben, és ott sátorozott közöttünk. Tehát fogta Jézus a sátrát, és letette ide. És aki alá ment a sátor alá, az találkozott Isten dicsőségével. Ugyanúgy, mint Mózes. Mint az ember szokott a barátjával beszélni. És a táborra visszament Mózes, az ő szolgája, az ifjú Józsué, Nunnak a fia, nem távozott el a sátorból. És lesz egy új generáció is. Abban például, hogy Mózes bemegy a sátorba, jön vele egy másik generáció is, aki tovább tudja majd vinni Isten munkáját. Dicsőség az Úrnak. Ez a szellemi átadás megtörténik a sátorba. És mi a lényege a szellemi átadásnak? Kik azok az igazi atyák, akik beviszik a Józsuékat be a sátorba? Azok a tanítványok, akik bemennek a sátorba. Akik nem a sátor körül akarnak szolgálni, hanem a sátorba akarnak bemenni. És onnan nem akarnak kijönni. Józsi nem akart kijönni. Azt mondja, ne haragudj, Mózes, de ne haragudj, de Isten jelléte fontosabb, mint ezt a csőtömeget, ezt a népet bámuljam. Én itt maradok. Halleluja. Na most, jó, tovább megyek, mert még van 5 percem hétig. És most ezt még azt mondod, ezt lehet fokozni? És nem én fokozom, sorry. A story fokozza, Mózes fokozza. Mutassam? Még ezt még Mózes még übereli. Tehát döbbenetes Mózes. Tehát rád jön, amikor Istennel egy kapcsolata vagy, az az érzés, hogy még többet. Tehát ez olyan érzés, ide figyelj, leszáll a kenet az dicséret alatt, és azt mondod, hogy új világban vagy. És utána a jövő héten megint azt mondod, mikor leszáll a kenet, még többet, Uram. Nem ez van? Még többet. És amikor már rajtad van egy hatalmas jelenlét, holnap fölkelsz az ágyba, azt fogod mondani, Uram, hálát adok, ami volt, de többet akarok. Miért? Mert megtapasztalod azt az ízt. Nem kell már más, benned van az az íz. Isten íze. Fantasztikus. Ezt mi értjük. Halleluja. 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 12-es. És mondta Mózes az Úrnak, lásd, te azt mondod nékem, vidd el ezt a népet, de nem mutattad meg nekem, kit küldesz velem. Már rafinátoskodik a zsidó gyerek. Figyelj. Kit küldesz velem? Pedig azt mondtad nekem, név szerint ismerlek téged, és kedvet találtam a szemed előtt. Most azért, ha kedvet találtam szemed előtt, mutasd meg nékem az utat. hogy ismerjelek meg téged, hogy kedvet találhassak előtted, és gondold meg, hogy a nép a te néped. Ez azt jelenti, ez a 13-as verszak, hogy az út az nem csak egy út, mondjuk, Makótól Jeruzsálemig, tehát nem erről van szó, hanem az út az Isten keresést jelent, Isten tiszteletet jelent, és életmódot jelent. Tehát azt mondja, Uram, utasd meg, Istenem, a te életmódodat. Hogy te ki vagy? Úgy, a sorsodat, mindenedet úgy, ahogy van. Mutasd meg azt, hogy hogyan kell téged imádni. Ezt jelenti. Ezt Pál is használja, ezt az út kifejezést az apostolok cselekedetében. És mondta, az én orcám menjen veletek? Az eredetiben jelenlétnek is lehet fordítani. Az én jelenlétem menjen veled? Hogy megnyugtassalak, azaz bevigyelek a szombatba? Mondta neki Mózes. Ha a te jelenléted nem jár velünk, vagy az orcád, ne vigy ki minket innen. Mert miről ismerhetjük meg, hogy én és a te néped kedvet találtam előtted? Nem arról é, ha velünk jársz, így vagyunk megkülönböztetve én és a te néped minden néptől. Amelyen földnek színén van. Mi az, amit már Mózes már tudott? Hogy mindaz a nép, aki Istenből való nép, ott jelen van Isten. Ott jelen van Isten. Az ő orcája, az ő jelenléte. Mondd azért az Úr Mózesnek. Megteszem ezt is, amit kívántál, mert kedvet találtál szemém előtt, és név szerint ismerlek téged. Kérlek, mondja Mózes, kérlek, mutasd meg nékem a dicsőségedet. Tovább nem magyarázom, nincs már idő. Látod? Még többet akart, még többet. Még többet. Még többet. Már annyira tele volt az Úrral, már a barátjának hívta őt Isten, és azt mondta, elindulok Uram, de nekem ez kell, ami a sátramban van, és azt szeretném, hogyha ez egyre nagyobb módon kiáradna. És végig a dicsőséged velem lenne. Végig. És a sztori elkezdődik a 2. Mózesben, itt elkezdődik a történet, az egész nép bele fog fulladni Isten akaratába, el fog hullani a pusztába mindenki, de Mózes fölmegy a mennybe, Józsué és Káleb átmegy, és még 2 millió ember körülbelül, átmegy az ígéret földjére, de már ezek az emberek, ez már a következő generáció. És most mondok nektek zárásról egy mondatot. Isten ígéje nem lehet meghiúsult. Ha te és én nem akarom Isten jelenlétét, akkor Isten a következő generációt fogja használni. Azok, akik most születnek meg, vagy akik tinédzserek. De Isten le fogja hozni a dicsőséget. Le fogja hozni a dicsőséget. Lehet, hogy mi meghalunk, és nem látjuk meg azt a dicsőséget, amiről én most beszélek, vagy amiről az ige beszél, de akkor Isten azt mondja, egy új generációt fogok támasztani, akikben megbízok, akik közel lesznek hozzám, akik tisztelnek valóban engem, és akikben megbízok, hogy végigviszik ezt a tiszteletet a generációjukba. És be tudják építeni az életükbe ezt. Akik nem vallásoskodnak, nem képmutatók, hanem akarják az én jelenlétemet, és a barátságon kívül még akarják, hogy maradandó legyen a barátság. Nem randevúzni akarnak, hanem örökkévaló szövetségben akarnak benne lenni. Amen.